11. fejezet. Botrokócsi Rozália eladó lányjá sertül. Nagy körültekintéssel és óvatossággal járt el az elutazásban Görgei. Már pirkadáskor felkelt, s előre küldte Prestont a kocsival a szabadkai korcsmához, mondván, hogy ő maga egy gyalog sétát tesz odáig. Kinyújtóztatom egy kicsit a csontjaimat. A reggel után, mely kemény magos levesből és sódarból állt, karon fogta Rózát, ki érzékenyen búcsúzott el Vargáéktól, és megindultak gyalogszerrel az országútra kivezető ösvényen. Ezer meg ezer madár csipogott, harmattól csillámlottak a füvek, s a bólingató lombok sötétjén át valami vöröses sáv kezdte magát átverni, a fölbukkanó nap piros lópalástjának vízfénye. Varga uram utánuk kiáltott, hogy álljanak meg, s feléjük futott. Volt egy ritkasága, egyetlen kincse, egy körte nagyságú kövecske, amelyen termés aranyból egy olyan alak képződött a bányában, hogy egy kis fantáziával Szűz Mária miasszonyunknak lehetett tartani. A gyermek is oda volt csöppentve az ölébe. Amikor az erdészetet tanult a Selmec bányán, akkor vette néhány garasért egy hevértől, és azóta, mint szemefényét, őrizte a ládája alján. Most azután eszébe jutott, hogy talán örömet okozna a lánykának, ha neki ajándékozhatná. Ilyen végre is nem lesz Görgőn. Aztán erről mindig megemlékezik szegényke Vargáékról, akik igazán szerették. Míg Varga uram átadta a követ, addig Zsuzsa asszony a kendőjével integetett a pitvarajtóból, ám bátor az nedves lett csak hamar. És most, hogy megállott, amit arra fordította kedves arcocskáját Rozáli, újólag kiáltozni kezdte. Csak írjál, szívecském, írjál minél előbb, azért, hogy én nem tudok olvasni, majd kiszedi önnök a velejét, Varga. Ezt ismételgette négyféleképpen is. Te víz, azt nem lehetett érteni az erdőben, ahol a fák fölfogják az emberi hangot, és kieresztik a magukét a lombjaik zúgásában. Így aztán mégis elváltak, de csak a török oszlopig mentek. Görgei ott leült a talapzatra, Róza pedig virágot szedett, vagy székfűt, katonapetrezselymet, kakasbóbítát rakott össze kis bokrétába. Közben egy tinórú gombát is talált, mikor végre előkocogottak vendelapó két lovacskája, melyeket maga az öreg hajtott, kopott vitorlavászon ruhába öltözve, egy háromgarasos klenóci szalmakalapban. Az oszlopnál megállította a lovait. Jó reggelt, vicispán barátocskám! Hogy aludtad magadat? Nem gondoltam, hogy már itt vagy. Azt hittem, még fekszesz. De üljetek fel, csücsüljön fel maga is, tekintetes hugocskám. Fürgén fölugrott a fürhéces kocsiról. Derékon kapta a kislányt, és a kocsiba emelte. Hopsza-hopp! Keze érezte a harmatos test üde melegét, a szív lüktetését, orra a selyemha illatát, de azok a gerjedelmek megszűntek, amelyekkel még tegnap tele volt. Nem volt egyéb érzés a szívében, csak a gyöngétség. A nagyúri leány, aki űrá van bízva, nem bírt többé ingerrel reánézve. A legmegrögzöttebb alkoholista sem érzi a szomját, mikor az oltári szent kehelyt tartja a kezében, bármilyen zamatos, íncsiklandozó bor is van benne. Görgei a lánya mellé kapaszkodott fel, és közömbös dolgokról beszélgettek. Rozáli fel volt mindenről világosítva, s egészen úgy viselkedett, mint egy nagy leány, aki a mai nappal belép az életbe. A szabadkai kocsmához közeledve egy szemhatáron innen leszállott az alispán, elbúcsúzott leányától és Kvendel uramtól. Ki tudja, mikor látlak, mondta a leányának, de a gondolatom mindig veled lesz. Akárhová vet a sors, őrködök feletted, még ha a sírba jutok onnan is. Légy jó és jellemes, gyermekem. Most pedig add nekem ezt a virágot. Rozália szeméből kibudjant a könny, átnyújtotta néhány szál erdei növényt, és apja nagy fejét magához vonva elsúgta a fülébe. Tudod, mit gondoltam? Vidd el ezt a virágot, apuci, annak az embernek a sírjára, akiről az éjjel beszéltél nekem. Annak, akit meglőttél, és aki miatt most neked is, nekem is, titkolózni és bujdosni kell. Úgy érzem, hogy az neked akkor meg fog bocsájtani, és minden jóra fordul. Egyéb iránt neked adom a gombát is. Görgei nem tudott felelni, némán átvette a virágokat, meg a gombát. Ezek után otthagyván vesztegelni a kocsit, sietve ment a korcsma felé. Szabadkán a Hilil basa elősmervénye mellett minden szó nélkül átbocsájtották a pestis őrök. Most pedig ne kíméld a lovat, hajtsunk haza! De még el sem érték Rimaszombat szélső házait, mikor már megelőzte őket a hátul maradt szekérke. Gubó legyek, szólt hátra Preston a kocsi által fölvert porban is, megösmerve a gazdát, ha ez nem Köendel úr. Ugyan, ravaszkodott Görgei. Pompás szemed van, fickó, s ki az ott mellette? Úgy nézem, a felesége. Csak ugyan pompás szemed van. Köendel vérbeli üzletember volt. Minden garas után lehajol, de az 1000 forintokat is könnyen szórta ki. Nagy stílben dolgozott, a pazarlása is jövedelmező befektetések voltak. Csodálatosan tudott összesöpörni nagy összegeket. Egyszerű észjárású embernek látszott, de a pénzt megérezte bárhol lett légyen, mint ahogy a birka megérzi a sót a föld alatt is, különös ösztönbőle vagy a fűízéről nem tudni, de olyan helyen, ahol só van, összeverődik és nyalni kezdi a földet. Köendel úr egy pár óráig dangubált Rimaszombatban, s az alatt összevásárolta a kereskedőktől a zabot, mert hát a kuruc nem jár gyalog, s a lovas kurucot a labanc is csak lovon éri utól, a marha kupecektől az ökrökecs még újakra is kötött kontraktust, aztán megint tovább indult egy várossal. Így dolgozott útközben is, és már-már szerencsésen megérkezett volna szép védencével a nővéréhez, mikor a Lieszkova erdőben, valami 2 puskalövésnyire a Juakoltól, egyszerre előugrik a sűrű bükkösből 2 marcon a tót, bocskorban, piszkos, széles kalapokban, melyeket madzagra fűzött csigasor díszít, pisztolyokkal, késekkel megrakott, részcsatos tűzővel a mesztelen hasukon. Sztoj, állj meg! Kiáltják fenyegetőn. Az egyik, a magasabbik megragadja a rudas ló kantárját, a másik hirtelen elvágja késével a hámistrángot és a nyakló szíjakat. Köendel apó nem veszti el a lélek jelenlétét, hanem elkezd velük nyájas hangon tárgyalni. Mit akartok, édes fiai? Csak nem akartok kirabolni, mikor semmim sincsen a világon, csak ez a beteg lánykám, akit az ozsgyányi pestisből hozok. Ó, mit csinálsz, atyám fia, teszed le mindjárt azt a bicskát. Ne okozzál fölösleges kárt az embernek, hogy összevagdalod a hámokat. Hát van neked lelke, gyerekecském, hisz eszem ágába sincs megszökni. Megálltam. Beszéljünk okosan, értsük meg egymást. Majd a leánykához fordult ki, halálsápadtan remegett a hátsó ülésben, s magyarul mondá, ne félje, tekintetes húgocskám, s tótul tette hozzá, hogy a támadók is hallják. Ne félj semmit, kicsikém, hisz ezek jó emberek, nem fognak minket bántani. Aztán ismét a támadókhoz szólt. Pénzem nincs, sok fiúk lehet, vagy 4 forintom, azt megosztom, mert veletek érzek. Jó lesz-e mi? Vagy pedig elővegyem én is a pisztolyomat? Hallgas, bén salabakter, meg nem ott szany, ha az életed kedves, rivalt rá az egyik tót. Hát nem látod, hogy a lovait kellenek? Ó, Istenem, csak nem lehettek olyan kegyetlenek, hogy engem öreg ember, ezt a beteg gyereket, így hagytok itt az országúton. Ne tegyétek az, gyermekeim, Gyertek, öljetek meg inkább, hiszen ti is emberek vagytok, anya hordott benneteket is a szíve alatt. Ne locsogj már annyit, mit tudsz te ahhoz, hogy ki hordott a szíve alatt, arról most ne legyen szó, de ugye a hátán hordjon ez a két dög, arra most nagy szükség van, mert a megyei darabontok üldöznek bennünket, szólt a zömöke betyár, de már akkor fel is pattant a nyergesre, társa pedig a rudasra, és ott hagyva a siránkozó és fenyegetőző kvendelt, elvágtattak az erdő lejtős oldalát. Kvendel tajtékzott a dűtől és a bosszúságtól, káromkodott a haját, tépte, leugrott a kocsiról, és egy nagy követ próbált megmozdítani, mely lehemperedve esetleg összezúzná valamelyiket, de a kő meg sem moccant. Tehetetlenül csikorgatta fogait. Rozári látván, hogy elmennek, megbátorodott, és Legót rátalált a vele született kíváncsiságra. Rablók voltak ezek, bácsik? Persze, hogy azok voltak, a holló válja ki a szemeiket. Igazi zsiványok lettek volna. De még milyenek? Nyilván a híres Safranyik bandájából. Ejnye, ejnye. Hiszen nem öltek meg bennünket. Nem ér az semmit. A lovainkat elvitték. Megölik a lovakat. Bánom, sír, mit csinálnak velük, felelt a naív beszédre bosszusan. A baj az, hogy elvitték. Most már itt vagyunk a legborzasztóbb állapotban. Tényleg kellemetlen helyzet volt. Az erdő közepén lenni, mérföldekre a falbak tolsz hozzá, a napszállat csak egy-két tyúk lépésre van. Vendel úr nyugtalanul tekingetett keletre-nyugatra. Ünnepi csend honolt az erdőben. Az elorzott lovak láb dobajának semmi nesze se hangzott már, csak az égen kóvájgott, kavargott egy fekete felleg, melynek izzó krikszkrakszait roppant dörgéssel írta fel, s törülte le a villám. Erős háború készül odafönn. Minden ellenünk esküdött, morogtak Vendel, még az Isten is. Ne imádkozzak hozzá, kérdezte a lányka a kezeit összetéve. Vendel ahelyett, hogy felelt volna, elkezdte a szekeret húzni, de biz az meg sem mozdult. Nem bírom, öreg vagyok már, sóhajtál lemondóan. Ne menjünk talán gyalog, indítványozta Rozália. Én szeretek gyalogolni. Nem lehet, hörögtek Vendel. A kocsiládában vannak ezüst aranymarháim, meg a kontraktusaim, amelyeket útközben kötöttem. Hiszen éppen az ebben a gyilkos méreg, hogy vagy ezer ökröm van papíroson, ahelyett, hogy legalább egy tinón volna a valóságban, mely a szekérkét elvontassa. Nem, nem. A láda tartalmát nem bírom magammal vinni, itt pedig nem hagyhatom. Csak abban az egyben van némi reménységem, hogy a betyárokat csak ugyan üldözik a darabontok. Mert ha nem üldöznék őket, akkor nem siettek volna el olyan rövidesen, s talán a láda tartalmát is megdésmálták volna. Hát mindenek előtt várjunk egy kicsit. És ahelyett, hogy imádkoznék a kisasszony, sokkal okosabb volna, ha kiáltani tudna egy nagyot. Megeshetik, hogy a hang figyelmessé teszi a darabontokat. Én kiáltanék, de már el vagyok rekedve. Segítség! Kiáltotta Rozália engedelmesen, de bizony nem igen zavarta meg az erdőt. Még a rigó sem hagyta abba a füttyét. Figyeltek, sehol semmi mozgás, semmi nesz. Az én zsofkám rikácsoló hangja kellene, ide mondák, Vendel úr, mint egy önmagához. Ez nem ért semmit. Nincs magának pisztolya? Kérdezte Rozália. Van, hogy ne volna. Hát süss el, az talán nagyot szól. Hát persze, csak hogy én inkább ijesztőnek hordom magammal, még soha se sütöttem el. Szégyen, nem szégyen, megvallom őszintén. Mit? Nem meri elsütni? Nevetett fel Rozália. Ez volt az első mosoly, amióta elindultak. Adja csak ide, majd elsütöm én. Kvendel úr kikereste a ládából, és messze eltartván azt magától átnyújtotta a kisasszonynak. De vigyázzon az Isten szerelméért, hogy valami kárt ne csináljon magában, mert mit mondanék én azután az apuskának, az én kedves jó barátomnak? Ó, ha tudnám, milyen veszedelemben vagyunk, milyen veszedelemben! Rozáli megfogta bátran az ezüsttel kivert, arabs írással cifrázott karabét. Fölállt a kocsiban, és három egymás mellett álló fa irányába lőtt. Nagyot szólt a lövés, és a golyó a középső fába fúródott. A golyó irányát követvén szemeikkel észrevették, hogy a középső fába egy mélyedés van bájva, és abba a plétáblán a Szűz Mária képe beillesztve alul egy mécsessel. A nép azokat a helyeket jelöli meg így, ahol valami szerencsétlenség történt. Egy gazdag púpos juhász bacsót öltek itt meg egy évtized előtt bosszúból, és a púpjára kirakták a nála talált 60 ezüstallért, mint egy kifejezve, hogy az ismeretlen tetteseknek nem a pénze kellett, csak az élete. Bizonyosan a családtagok állították oda a szent képet, és mécsest gyújtottak alája minden szentek napjára. Kvendel most visszaemlékezett az esetre, és önkéntelenül odasietett a fához. Kedvetlenül csóválta meg a fejét. Sztobohov, száz isten, káromkodott Kvendel tótul. Tudja a kisasszony, hogy a Szűz Máriát lőtte át, épp a szíve táján nyugasztotta ki a golyó. Rozáli rémült tekintetet vetett a fa felé, mintha valami bűnt követett volna. Jaj, nekünk! Rebegte és reszketés fogta el a testét. Ugye ez rosszat jelent? Nem vagyok babonás. Nem jelent a szívecském egyebet, csak azt, amit már régen megmondtak nálamnál okosabb emberek, hogy a golyónak nincsen esze. Sőt, inkább jót jelent annyiban, mert eszembe jutott egy szerencsétlenség, amely e fa alatt történt egy juhásszal, és erről ismét eszembe jutott, hogy itt a közelben egy juhakol van, a szirmaiaké. Ahol juhakol van, ott juhász is van. A juhásznak pedig, ha lova nincs is, de rendesen vannak szamarai. Hát én most oda megyek, nincs messze innen, és megveszem a szamarait, vagy a legrosszabb esetben segítséget hozok. Addig maga maradjon itt, és vigyázzon a kocsira. Ha vihar talál lenni, ne távozzék a kocsiról, ne meneküljön a fa alá, mert a villám a fákba szeret ütni. Az öreg a mentő gondolat által felvillanyozva fiatalos hévvel vágott a dombnak, csak imitam ott állott meg, hogy kiköhögje magát, mert egy kis tüdőtágulása volt. Egy mogyoró bokornál botot tört le magának, miközben hátra pillantott, elárult szekerére. Látta, hogy Rozália nem ül a ládán, hanem leszállt a kocsiról, és ott érdepel, imádkozásba merülve a szent Szűz képe előtt. A lehanyatló nap, mely semmit se törődött azzal, hogy a mennybolt másik felén sötétlő felhők száguldanak. Úgy látszik, ott fenn sincs egyöntetű eljárás, ragyogó glóriát vont a lányka feje körül. Messziről összefolyt az öreg gyengülő szeme előtt, és eldönthetetlenné vált, hogy mi abból az aranyos fényből a szöszke haj, és mi a napsugár. Imádkozhatsz, kis bohó, dörmögte a gunyoros öreg úr, ha már előbb ellenségeddé tetted, ha megsegítse lesz abban köszönet. Az imádkozó azonban hitt a jóságában. Ibolya szín szemei ájtatosan tapadtak a szelíd arcára és a mosolygó kisdedre, amelyet a karján tartott. Ó, szent anyácska, Szűz Mária, bocsáss meg az én bétkemet, hogy golyóbissal téptem meg drága testedet. Nem akartam én azt cselekedni. Ne bánts te engem azért, mert én úgyis szerencsétlen vagyok. Nekem nincs anyám és apám is szerencsétlen. Tudom, hogy ott ülsz az Isten trónusánál, és az Isten veled is tanácskozik, ha a mi sorsunkat intézi. Tudom, hogy a kis fiacskád, amikor nagyra nőtt, értünk halt meg. Volt egy szíved fájdalma, olyan nagy volt, hogy az egész világ részt vett belőle. Akkor a te szívednek is olyan nagynak kell lenni, hogy abba mindenki beférjen, még én, szegény árva is. Fogadj be engem is, Szűz Mária, s ha te nem tudnál mindent, úgy kérdezd meg az Istent, aki mindent tud, hogy nézzen bele az én lelkembe. Ő meg fogja neked mondani, hogy én ihú vagyok. Tudakozódjál, kérlek, és vegyél engem kegyességedbe, és ments meg abból a rettenetes állapotból, amelyben most ebben az erdőben vagyok. Küldj segítséget, Szűz anyácska! Némán rebegte ezeket a szavakat, vagy csak gondolta? Akkor egyszerre csilingelni kezdett valami, mintha azok a vörös inges, minisztráns gyerekek ráznák meg hirtelen a csengetyűiket, akik az ozsgyáni katolikus templomban az oltárnál sűrögnek forognak a plébános körül. Rozália fölrezzent, széttekintett. Kvendel többé nem volt látható. Ki tudja, hol jár már, de a csüngetjük szava nem álom. Csingi-lingi, csingi, hangzott egyre élesebben, világosabban a domb túlsó oldaláról. Azután egyszerre kibukkant két fekete lófej, majd mögöttük egy gyékényes szekér, aminőkön a vászna csipkét szállítják a szepességről a dunai tartományokba. Ezek az úgynevezett molitoris szekerek, melyek az egész országban ismeretesek. Ezeken kívül még csak az olajkárok és viaszkereskedők tesznek óriás utakat a vasmegyei tyukászok és a körmöcbányai fazekasok. A középrendűek ezeket használják, ha nagy út áll előttük. Molitoris uram egész Belgrádig, Budáig vagy Bécsig küldi a szekereit, fölszedves belekombinálva az útvonalakba a jelentkező utasokat. Ő viszi szét őszkor a diákokat az országba, s ő hozza haza nyaranként. Nagy vállalat az, úgy vannak berendezve útjai, mint a hajójáratok a tengereken. Minden áldott nap négy szekér indul Lőcséről különböző irányban, és meg van határozva, hol etet és mikor hol hál meg, amit pontosan be kell tartani, hogy az út közben felszálló utasok tájékozódhassanak. Az a térő utasokat még úti költséggel is ellátja a molitoris kocsi, és behajtja az otthonvalókon. A lőcsei tanács különös szigorral őrködik a közlekedési vállalat életre valósága fölött, és meghatározza, hány utas vehető fel a megrakott kocsira, és mennyi visszafelé, amikor üresen tér vissza. Nagy szükség esetén egyel több utas vehető fel, mint amennyi a kocsira fér. De mert a városi tanács figyelme a lovakra is kiterjed, egyúttal elrendel, hogy ilyenkor az utasok felváltva gyalogoljanak a kocsi mellett, hogy mekkora distanciákban, ez teljesen ő rájuk bízatik, mert hát nem egészen üres illúzió az, hogy a szabadság boldoggá teszi a polgárokat. Úgy látszik, éppen ez az eset forgott fenn, mert a gyékényes kocsi mellett egy tömzsi alak ballagott, kopott úrias ruhákban. A dombról lefelé a megizzadt lovak szaporában kezdték szedegetni a lábaikat, a szekér sebesebben gurult, a lovak nyakán a csengetjük vígabban szóltak, minél fogva a gyalogló ember, akinek a kalapja mellé zöld gaj volt tűzve, kissé hátrább maradt, de emiatt nemigen búsult, sőt egy dalra gyújtott rá, melyet az erdei vízhang zavarosan próbált ismételni. Szepes, drága szepes, mikor még te nyíltál, a történelembe, de sok szépet írtál. Rozália előtt olyannak tűnt fel a kocsi közeledése, mint egy csodalátomány. Szűz Mária a segítségét küldi. No, most rögtön szétfoszlik, eltűnik. Behunyta a szemét, de behunyt szemmel is hallotta a csengőket, és a lovak kocogását. Hát mégis valóság. Jaj, de hogy most egyszerre minden elnémult, vége van. Kinyitotta a szemét, A gyékényes szekér az ő kocsiuk mellett állt az úton, és egy nyulánk szőke fiatal úr abban a szempillanatban előbújt a gyékény alól, és leugrott. Mi történt itt, kisasszony? Kérdezte csengő hangon. Rozália szíve úgy dobogott, és a torkát úgy szorította valami csodálatos érzés, hogy alig bírt felelni. Rablók támadtak meg bennünket. Mindjárt gondoltam, a szíjak el vannak vágva, a lovakat elhajtották. Nyugtalanul tekintett szét, és mi történt az övéivel, hiszen egészen egyedül van szegény kicsike. Atyámnak egy barátja van velem. Elment a közeli juhakolba, hogy lovakat szerezzen. És a kocsis? Ő maga a kocsis. Fiatalembernek feltűnt a lányka finom ruhája, nemes tartása, csodálkozva vizsgált a tetőtől talpig. Apjának a barátja? Hát ki maga? Rozália habozott és fülig pirult. Először kellett hazudnia. Ne féljen tőlem, hiszen én részvédtel vagyok, és segíteni akarok. Otrokócsi Rozália vagyok, suttogta folytott hangon, és önkéntelenül meghajtotta magát, szertartásosan, rokokó módra, úgy, ahogy azt Katarina nénitől tanulta. Az én nevem Fabricius, mondta az ifjú, és meghajtotta magát. Eközben valamennyien leugráltak a szekérről. Vidám tarka társaság utazott együtt a Molitoriszon, mely sokkal jobban élvezte az utat, mint a mostani utasok a száguldó vonatokon. A kocsis Tropkó, ki ezerszer megjárta a maga vonalát, minden érdekes mozzanatot elmondott, ami a vidékhez tapad. Ha valahol egy-egy óriás fa volt, ahhoz is fűződtek történetek. Ócska, bagolyjárásos kastélyok mind-mind eszébe juttattak meg annyi színes legendát. Erre a fára akasztotta magát a híres Szumrik Pali. Itt ezen a réten vívott véres párbajt Andrási Gábor és Balassa Péter, akik szerelmesek voltak a putnoki bíró feleségébe, és egyiküknek halva kellett maradni. Ott abban a pagonyban Gombát keresett, ezelőtt 50 évvel egy pásztor fiú. Gombát ugyan nem lel, de talált helyette egy vaskarikát, és amint emelgeté, s vájná kifelé a porhanyós földből, hát egy üst kerekedett ki belőle. Annak füle volt a karika, az üst színültig tele volt arannyal. Ebből a fiúból támadt az első szerencsi. Ma már Vice Ispán a fia tornában. A szekér összegyömöszölt utasai valóságos családdá szoktak össze a hosszú úton. Néha nagyon kellemes család volt, de néha viszálykodtak. Ezek a viszályok is fűszerezték az utazással járó unalmat. Ha Tropkó a regényes részeknek volt ismerője, Klébe úr az ellenőr, a Molitoriszék egyik tótum fákja viszont a geográfiai ismereteit csillogtatta, melyik völgybe, mi nyílik és mi minden van ott. Zsaluzsányban pompás csevice van, az ember berúg a második bögrétől, és táncolni kezd. Livényben olyan szépek a lányok, hogy a török szultán minden 4 évben oda küld egy ügynökét, és megveszi őket roppant áron. Klébe bácsi mindent bejárt. Tudja a patakokat, honnan jön, hová szakad, melyikben mi van. Rákok ebben, pisztrángok amagban, potykák lejjebb. Még olyan patakot is ismert valahol Majca mellett, ahol aranypor találtaték. De a német az ördög vigye el, Ámbátor Klébe bácsi maga is német, mégis úgy mondja, rátalált, betiltott az aranypor keresést, és bánya után kutat most a környéken. A Molitorisz kocsi hirtelen megállása úgy hatott, mintha érdekes elméleti dolgok egyszerre a gyakorlati térre vitetnek át. Mi az, mi történt? Valami rablási eset. A szeplős különben formás szobaleány, aki Csákiékhoz szerződött, és most új helyére megy, elsikítja magát, és egy réz öntő legény karjaiba akar ájulni. Még a vándorórást is felköltik ki, miután a gömöri kastélyuk minden óráját mozgásba hozta, maga egész nap nem mozdul, szúnyókál. Keljen fel, Kindronai úr, rablás történt. Kindronai felugrik, és hóna alá kapja a szerszámait, melyek egy faládikóban vannak. Egy kövér java korabeli asszonyság, aki már előbb leugrott, ilyetten csapja össze a tenyereit. Ó, Istenem! Már másodszor történik velem. Hol vannak? Senki se hallgat rá, pedig de fontos személy volt ott, ahonnan jön. Ugyanis a lőcsei tudós asszony, ő a híres Vilnerné, ki a gólyának volt segíteni egy feledi úri háznál. Egyszerre 100 kérdéssel rohanják meg Rozálit, ki álmélkodva nézi, hogy a gyékényes kas még egyre önti az utasokat. Egy jóképű úr valami korponai kereskedő pisztolyt ránt ki a zsebéből. Egy rézöntő legény izmos fickó az ingét gyűri fel hatalmas karjain. Hol vannak? Merre vannak? Nem mondták, hogy visszatérnek. 1000 ördög, nem adnám 100 forintért, ha visszajönnének. Hányan voltak kisleány? 2. Felelte Rozáli. Csak, szólt a rézöntő legény lehangolva. Akkor hát nem mernek visszatérni. Tegye vissza, bácsi, azokat a pisztolyokat. Menjünk lefeküdni. Mondá a vándorló órás. Maga visszamehet, szólt rá csúfondárosan a rézöntő, még akkor is, ha visszatérnének. Itt csak mi ketten számítunk. Másiknak a pisztollyal ellátott korponai kereskedőt vélelmezte. Bosszantotta ez a megjegyzés azt a zömök férfit, aki fent a dombon a kocsi mellett ballagva dalolt az imént, aki pedig nem volt más, mint Molicska Dániel, rozsnyói kántor. Lőcsére igyekezett próbára a torkával, mint hogy az odavaló kántor elpusztult valami gyulladásban, mint finoman mondá, elhallgatván a boldogult előd iránti tekintetből, hogy se nem vese, se nem agyvelő, se nem tüdőgyulladás volt, hanem a pálinka gyulladt meg benne. No, ne olyan fennen, atyafiak, engem sem a gólya költött. Hát, ha különb szerszámom van a rablók ellen, mint a kend ökle meg a kigyelmet pisztolya. Talán bizony a vörös orra elméskedett a rézöntő legény. Nem fél ám a betyár a vöröstől? A zsoltárom, az erős vár nekünk az Isten, ha én azt megzendítem, az én hangomon nincs, az az elvetemedett kapca betyár az országban, aki hozzánk merne nyúlni. Próbáltum ezt. A jóképű kereskedő mosolygott, mi alatt Klebe és a tudós asszonyság kérdéseket intéztek Rozálihoz, hogy merre futottak a rablók, mit vittek el, mit beszéltek, hogyan voltak öltözve, fiatalok voltak-e vagy öregek. Régen ment el a bácsi, és milyen reményei vannak. Azt mondta, hogy lovakat megy venni, vagy inkább szamarakat. Abban a hitben volt, hogy a juhásznak szamarai szoktak lenni. Tehát van pénze, a pénzét nem vitték el? Nem, pedig kínálta. Hogyan? Pénzt kínált nekik, és nem kellett? Furcsa dolog. Igen, azt mondta, 4 forintja van. 4 forint, kiáltott fel a vándorórás, az csak ugyan kevés. Kezdem érteni a dolgot. Önérzet volt a fickókban. Ennél alább én még egy öreg órához sem nyúlok. Én azt csodálom, hogy maga nem kellett nekik, édesem, lefetyelt a tudós asszonyság fitymáló hangon, szúros tekintetével vizsgálgatva Rozálit. A zsiványok szeretik az ilyen kislányokat, de jó Istenem, annyi mindenféle az ízlés, mikor én ekkora voltam. Fabricius mérgesen ugrott hozzá. Helye, Wilnerné! Nem látja, hogy úri kisasszonnyal van dolga? Én csak azt látom, hogy itt hagyták nyelvelt Wilnerné, és azt is láttam, hogy az én lányka koromban a studentek, még nem voltak ilyen fenhéjázók, Fabricius úrfi. A csirke még akkor csirke volt. No, az igaz, hogy én is csirke voltam. Mikor egyszer a lőcsei piacon éppen a tőkeház előtt fényes nappal nyeregbe emelt egy labanc kapitány, és elkezdett velem vágtatni. Szerencsére, majd talán vesztemre ki tudja. Hirtelen nagy lármát csapott a megboldogult édesatyám, mire a városi hajduk lóra kaptak, és üldözőbe fogtak bennünket. Csak az Isten mondhatná meg, mi lett volna, ha a hajdúink utol nem érik a tisztet, ki látván üldözői közelségét egy forró csókot nyomott az ajkamra, egy másikat a bal orcámra, és egy kebléből feltörő sóhajjal, mintha most is hallanám. Szép gyöngéden leeresztett az útra szegény. Ej, no bizony! Hiába vigyorog a leányasszony, a csákjékhoz szerződött szobalány felé fordult kackiásan, mert bizony úgy volt szórul szóra, csak hogy nem volt az én képemben még akkor szeplő sem, mint egy mágszem. Klébe a moritoli szekér főnöke kedvetlenül rágcsált a bajuszát. Ha csak 4 forintja van annak az úrnak, a maga bácsikájának, azon nehezen vesz szamarat, kutya egy helyzet mondhatom. De mit tegyünk velük, tűnődött a rézöntő legény. Sajnálom ezt a gyönyörű leánykát. Csináljunk egy kollektot, indítványozta a jószívű kereskedő. Én kezdem meg egy tallérral. Nem hiszem, hogy ez segítene, vette át a szót Fabricius. Mert hogy 4 forint vale valakinek a zsebében a Jeszkova erdő közepén, egy erős vihar kilátásával szemben vagy több, az teljesen közömbös lehet bizonyos körülmények között. Mint keresztény emberek nem tehetünk egyebet, mint hogy magunkkal visszük szegényeket legalább a legelső faluig, ahol menedékre találnak. Protestálok, fakadt ki nyersen a kántor, a szekér megtelt, sőt, a numerus clausus is túllépetett. Ne nagy lelküsködjék, fiatalember, egy embernek már így is felváltva gyalogolnia kell. De ki lesz olyan bolond, hogy a leányka miatt is gyalogoljon? Hát én leszek az a bolond, felelte Fabricius. Zörmögte Wilnerné, megtetszett neki a kis macska? Rozália Fabriciusra emelte hálás tekintetét. Most vette észre először, milyen csinos fiú, és csodás melegség lopózott a szívébe. Nem félt már senkitől. Mindenki Klebére nézett, az öreg ügynök vállat vont. A rend, rend! De ha mindenki akarja, szavazzunk, sürgeti a jó szívű kereskedő. Én ellene szavazok, erősködött a kántor. Ugyan ne okoskodjék, csitítá a kereskedő, és elébe tolta a dohányzacskóját. A lélekre is adni kell valamit. A kántor indignálódva tolt el az acskót. Nincs a világon az a jó, amivel engem meg lehetne vesztegetni, ha én egyszer megkötöm magamat. Erre aztán leemelte a kereskedő a kulacsát, melynek szíja a lőcshez volt kötve, és oda kínálta a kántornak. Ehhez kösse magát, ebből merítsen fele baráti szeretetet. Elmosolyodott. Kérdés, hogy van-e benne? Meglóbázta, jócskán locsogott a belseje. Hát van benne, mondá, majd a szájához emelte, és el nem eresztette, míg csak volt benne, hogy hány korty volt, az csak az Ádám csutka mozgása jelezte a gégén. Na, mit szólt hozzá? Kérde a kereskedő. Azt mondom, hogy jó volt. Nem a bort kérdezem, hanem a lányka felkarolását értem. Azt mondom, hogy jó lesz. Klebe apó fölfrissíti orrát egy csipetnyi kassai burnóttal, és eképpen kezdett okoskodni. Hiszen a lányka még talán fölférne, és szeretném is elszállítani, de hiszen az nem lehetséges. Haszontalan trátyogás az egész. A lányka nem met a bácsikája nélkül, a bácsit pedig már igazán el nem vihetjük. De ha elvihetnénk, se vihetjük el, mert nincs itt. Még egy csipetnyi burnótot szippantott, és még okosabb lett. A bácsit tehát meg kellene várni, ki tudja meddig, de okos célszerű ez most, mikor minden élő valami fedél alá iparkodik a készülő égi háború miatt. De ha elvihetnénk is a bácsit, ha itt volna, s ha a felhő nem volna itt a fejünk fölött, vajon itt hagyná-e ő a szekérkéjét? Világos tehát, hogy semmit nem tehetünk, sír a lelkem, de az eszem azt mondja neki, hogy csit. Úgy van, úgy induljunk, sürgeté Tropkót a bába asszony. Klébe apó okoskodása hamar megfordította a hangulatot, se a rézöntő, se a kereskedő nem ellenkezett többet. Ami igaz, az igaz. Amoritoris semmit se tehet többet ebben az esetben. Fel a kocsira, vezényelte Klébe. Rozália félénken pillantott Fabriciusra. Gondolja meg a dolgot, Klébe bácsi, fordult ez az ügynökhöz szelíd hangon. Igen, igen, kérem. Mindent meggondoltam. Induljunk, üljünk fel. Tropkó fölemelte az ostort, egy-két kövér esőcsepp koppant a gyékényre. Fabricius fölemelte a fejét, és így szólt élesen, szigorúan. Akkor hát ezennel parancsolom Kennek, Klébe, hogy veszteg maradjon a szekerével addig, ameddig én nem intézkedem másképp. Megértette? Az utasok összenéztek. Szent Isten, a diák megbolondult. Az a kis fruska, gonosz tündér elvette az eszét. Klébe apu felkacagott. Parancsolsz bizony a macskának, dörmögte szörnyülköző fejcsóválással. No, nézze meg az ember! Fabricius előhúzott a zsebéből egy iratot, és felnyújtotta Klébének. Olvassa el, Kent. Klébe apu belepillantott, átszaladt rajta a becsületes szürke szeme, hirtelen fordított a másik lapra, azután előről kezdte elolvasni figyelmesen, majd szépen összehajtogatva visszanyújtotta Fabriciusnak megemelintvén a kalapját. Engedelmeskedem holtig való szolgája kegyelmednek. Az irat a császár nevében kelt, és arról szólt, hogy a lőcsei szenátorrá választott Fabricius Antalt nagykorúnak jelenti ki, aki azonnal hivatalába léphet, és mindenek által lőcse város szenátorának tekintessék. A kántor és a tudós asszony csodálkozva szemlélték Klébe apó meghunyászkodását, aki pedig szerette a zsarnokot játszani a Molitoriszon. Talán bizony a garabonciás diák ez a Fabricius úrfi jegyzé meg Vilnerné gúnyosan, hogy úgy beadta a derekát előtte. Klébe apó még most se ócsúdott fel teljesen az ámulattól. Hiszen ha csak a garabonciás volna, az csak a szelet felhőt irányítja, de ez egy egész városnak parancsol, mert nem kisebb ember ő, mint lőcse szenátora. Ki mondja ezt a bolondot? Kacagott fel az asszonyság. Nem kisebb ember mondja ezt a bolondot, mint őszent fölsége, a római császár Leopoldus. Vilnerné asszony arcát halálsápadság fogta el, s tekintete nyugtalanul kereste a kántorét, kinek szemei azt látszottak mondani, alig ha nem kőbe ütődtünk mi ketten. A jelenet egyéb iránt általános érdeklődést és meglepetést szült. Rozáli arcán valami diadalféle sugárzott, a rézöntő legénynek nyitva maradt a szája, úgy elgondolkodott az ember intézmények csodálatos voltán, hogy nyápic testbe egy pár sor írással akkora erőt öntenek, amely egyszerre mindenkit lehúz. Klébe apó pedig megelégedetten dörzsölgette, morzsolgatta kettős tokáját, mintha valamely szövet volna, melynek minőségét kívánja meghatározni. Mondá azután, mégiscsak különös, hogy harmadnapja utazik velünk, nemzetes szenátor uram, anélkül, hogy a kilétét megmondta volna. És talán sok olyantól megkímélhette volna magát, ami nem jól esett, ha tudjuk valahogy, kit tisztelünk. Fabricius szerényen mosolygott. Nem volt rá szükség, Klébe apó. A kocsin csak annyit fizetek, mint a többiek. Hát bizonyára nincs több jogom, és nem akarok több kényelmet. Mi köze az én szenátorságomhoz a Molitorisnak? Hanem mikor azt láttam, hogy a szekér, illetve hogy egy magát jó sok okkal lőcseinek nevezhető társaság és vállalat embertelenül akar eljárni segélyre szoruló utasokkal, nem haboztam a városom jó hírnevéért mindjárt megsúgtatni a szenátori pálcát, bár még nagyon friss vágatú. Mindenek előtt meg kell várnunk, míg a kisasszony hozzátartozója előkerül. Ezt követeli a tisztesség. Ahogy a nemzetes szenátor úr parancsolja, különben ott is jön már, nézze csak kisasszony, nem ő az. De ő bizonyította Rozália. Úgy látszik minden eredmény nélkül. Klébe úr leugrott a kocsiról, és ernyőt csinált szeme fölé a tenyeréből. Macska legyek, kiáltott fel élénken, ha ez nem Kvendel Gáspár, vagy legalább az ördög az ő porfüvejében. Kvendel is megismerte Klébét jó messziről. Holla hopp, kezdte kiabálni. Klébe, öreg fickó! Na csak, hogy egyszer már valami hasznát vehetem Kennek is. Altesháuz! Liegbe jött a dombról, kivörösödve, nagyokat hadonászva husángjával. A korponai kereskedő restelkedve kérdé, csak talán nem az a híres Bélai Kvendel, de bizony. Hát erre aztán elkezdett a kereskedő kacagni, rengett a hasa és megtelt a szeme nedvekkel a roppant nevetéstől. És én még kollektát akartam neki csinálni, a világ leggazdagabb emberének, hiszen ha ezt korponán megtudják, még a szopos gyerekek is kinevetnek. Kollektát akartam. Valahogy el nem mondják neki, mert a legsűrűbb erdőbe bújdosom el szégyenletemben. Kvendel apu odaért, és barátságosan megrázta Klébe kezét. Hát kiraboltak, barátom, Klébe. Hitvány, tót, betyárok elvitték a két lovacskámat. Képzelj el a helyzetemet. És ez a kislányka, a tekintetes hugocska a nyakamon. A felhő pedig a nyakunkon, az éj a sarkunkban. A kétségbeesés környékezett. Már csak egy reménységem volt a szamarakban. Mert ha ló nincsen, a szamár is jó. Képzelheti örömömet, mikor most fölismertem. Hiszen ez az én régi jó barátom, Klébe. Hát köszönöm szépen, szólt Klébe apu neheztelő. Hát én vagyok ugye az a szamár, aki jó, ha nincs ló. Dehogy, becsületemre mondom, nem. Na, molyú dúsú, na-na. Juhász szamarait értettem, de annak meg a feleségét szöktette meg az egyik betyár, vagyis, hogy ő szökött a zsivány után. Hát micsoda szerencséje van némely embernek, és még haragszik a szamár. Mert úgy volt az, na mindent összezavarok nagy örömömben, hogy láthatom, juhászt kerestem, hogy a szamarait megveszem. Arra gondoltam, a ló nincs szamár, is elhúzza szekeremet. De a juhásznak nincs szamara. Na ezért olyan nagy az örömem, hogy magát találom itt. Ha valaha látott hálás embert, nem engem illet a hála, tiltakozott Klébe úr elég hűvösen a Rozáliával beszélgető Fabriciusra mutatva. Oda adresszálja kegyelmet. Ó, Nini, hisz az te vagy, kis Fabricius. Kriszti Gottbruder. No hát, az derék. Hát te is hazajössz. Na persze, vége a tanulásnak, vivant vacationes. Az ördögbe is milyen nagy kamasz lettél, majd megint Klébe apóhoz fordult. Hát, hogy lesz az most már? Klébe Fabriciustól várta a rendelkezést. Mindenek előtt az a kérdés, mondta Fabricius, hogy nem volna hajlandó Kvendel bácsi itt hagyni a kocsiját, míg a legközelebbi faluból beküldünk érte lovakat. Inkább a csontjaimat, tiltakozott Kvendel. Hogy gondolsz olyat? Hát akkor kössük hozzá a kis szekérkét a nagyhoz. Úgy van, az lesz a legokosabb, úgy legalább elég hely is lesz az utasoknak. És mi lesz a lovakkal, akiknek a terhe megszaporodik, kivált, ha azt veszik, hogy az út folyvást fölfelé visz? Valami kevés zab az én szekeremen is akad, jegyezte meg Kvendel vidáman. Azzal megsegítem az igyekezetüket, és ha nem bírnának meg mindnyájunkat, hát arra való a gyaloglás. De ha mind gyaloglunk is, ellenveték Klébe apó aggodalmasan, hegynek föl a két szekér is bőven elég a lovaknak, sőt talán sok. A lovak már 14 évesek, és ennek a mogyoró pejnek különösen gyöngék a lábai. Krébén kívül Fabricius is, de különösen a korponai kereskedő, ki mindenképpen be akarta magát hízelegni a bélai krőzusnál, figyelmeztettek Wendelt, magyarra fordítva a szót, hogy a közhangulat ellene van, hogy nem igen fognak akarni gyalogolni, és legalábbis igen csinyán kell bánni az utasokkal, hogy az úton baj ne legyen. Esetleg nyílt lázadás, mert hisz, ők úgy fizették be a tagsát, hogy csak egy gyalogol egyszerre. Kvendel azonban fumigatíve petyegette ujjait, és felelte azonképpen magyarul. Papper la pap. Az onnan van, mert nem értitek kormányzást csőcselék fölött. Ha valami neki nem tetszik, kell valami olyat kitalálni, ami még jobban tetszik, nem neki. És akkor az előbbivel mindjárt kibéküli. Nem tetszik neki, okának példáért, hogy most négyen is fogják gyalogolni. No hát el kell határozni, hogy a meredekebb helyeken kirendeljük kocsitolókat. Ez még jobban nem fogja nekik tetszeni, s ha most már csak azt mondjuk, hogy gyalogoljanak, fognak neki örülni, és gyalogolnak, punktum. Mivel, hogy ebben sok bölcsesség van, egy szót se szóltak ellene, hanem eligazodtak valahogy. A kis szekeret oda kötötték a nagyhoz, és Kvendel úr felültette Rozálit a hátulsó ülésbe. Ő maga előfoglalt helyet a megszokott ládáján, és még az ostort is kézbe fogta, mintha a lovakat hajtaná. A korponai kereskedő fölajánlotta a maga helyét a gyékény alatt Kvendel úrnak, mert kár volna, ha olyan nevezetes férfi az idő viszontagságai elől nem kímélné magát. Klébe úr a kis kisasszonyt invitálta be fedél alá az eső ellen, de egyikük se kívánta igénybe venni az udvarias szívességet. A molitorisz tehát megindult, lassan csikorogva, mint egy gája, mely még egy tutajt vonszol. A lovak hosszan elnyúlt teste, ki dudorodó inaik mutatták, hogy ez a kis testmozgás nem lehet valami nagy mulatságukra. Az ég közben dördült nyugaton, és nagy ropogással szaladt végig egy-két országot, mint valami meghemperget hordó a padláson. Az égiek egy csomóba rakott haragja. Az eső azonban még most is csak szemzett. A molitorisz utasai lassanként bevonultak kinyomkodott helyeikre, pusztán Fabricius lépegetett gyalog. Kvendel kocsijának a lőcsét fogva. Mivel, hogy egy jó darabon először egyenest, majd lejtnek tartott az út, eleinte minden simán ment, sőt, mivel Fabriciusnak fiatal könnyű járása volt, mint a szarvasé, még beszélgetni is ráért Kvendel apóval, aki emberségesen kiegzaminálta, hol járt, milyen egyetemeken, és mit tanult. Ösmertem az apádat, fráter. Derék ember volt, kár, hogy megholt. De legalább jó karban hagyta az anyádat. Sohasem láttam hozzáfogható elmét. Könyv nélkül tudta az egész kalendáriumot és minden nemesi családnak a prédikátumát, az égi testek neveit, a Marsot, a Jupitert, a Bundást. Eleinte csak azon csodálkoztam, hogy honnan tudhatta meg a csillagok neveit. Vagy megállj csak, hogy is hitták a félszemű péknek a másik kutyáját átellenetekben? Kasztornak? Hát persze. No hát úgy hívták a csillagot is, Kasztornak, és nem Bundásnak. Mindig eltévesztettem a két dögött diákkoromban, mert az öreget tanított engem. Tudod, az a világon mindent olyat is, amit csak az Istennek szükséges tudni, hogy mikor van napfogyatkozás, hol tölte, miből lesz az ivatar, a jégeső, szóval olyat, amit az Isten maga csinál. Lerajzolta, miképpen álltak a planéták az égen abban a pillanatban, mikor te a világra kerültél. Magam is láttam az ég boltozatját kifestve nála. A sok tudománya mellett ne adj Isten, hogy meg tudta volna különböztetni a borsót a zabtól. Ád vócsem zab! Nem hallottátok útközben, hogy valahol sok zab volna eladó? Fabricius tagadólag intett a fejével, Kvendel pedig folytatta a fecsegését tovább. Nem is kérdeztelek még a tanulmányait felől. Hol jártál, hol tanultál? Hogy Padovában voltál az egyetemen? Azelőtt pedig Heidelbergben és egyéb német városokban. Hogy milyen mesterségre van kedved, hogy a közügyekkel akarsz itthon foglalkozni. Szép-szép, de látod ez a ti bolondságotok, magyaroké és luteránusoké. Elflangéroztok, ördögbe, pokolba, ahová nem kell. A nagyurak elmennek még Angolországba is, s megjönnek azzal a tapasztalattal, hogy ott az asszonyok lapos mellőek. Ugyan, Kvendel bácsi. Kvendel úr a szájára ütött. Jaj, no, elfelejtettem, hogy ki ül a hátam mögött, na, hanem azért. Igaz, ami igaz. Érez nektek valamit, amit ott láttatok és megtanultatok. Mi hasznát veszed, hogy egy csomó külföldi embert és intézményt látsz, semmi között hozzájuk. Áhítattal járod be Luther Márton tanításainak színhelyét. Ott vagy, ahol tintatartóját hozzávágta az ördöghöz. Az ördög azóta úgyis elszaladt, hát kinek mi haszna, hogy ott vagy? Ahelyett inkább Bécsbe mennétek, magyar diákok, kik a közügyeket akarjátok intézni, ahol azok a kalamárisok vannak, melyekből az ördögöt kieresztik Magyarországra. Ne Berlinbe, Bolognába menjetek, fráter, az csak ostoba divat. Nem adok neki 50 esztendőt, hogy az ifjúság Bécsbe fog özönleni, ahol az országotok sorsát intézik. Ott föl a dolgotok a császári bögrékben és egyéb hivatalbeli katlanokban. Ott figyeljétek meg, melyik kéz mit kavar, s melyikre kell rákoppintani. Bizony, mond valamit, bátyám uram. Úgy tűnik nekem ez a ti külföldi elkalandozástok, mintha valaki előtt a saját rongyos kabátjának a befódása állana feladatul, s emékből azt menne el tanulmányozni, hogy a szomszédasszony dúnyha ciháit miképpen vasalják. Igen, igen, jegyzé meg Fabricius szórakozottan, de az általános műveltség megköveteli a szélesebb látókört. Mindent úgy se lehet tudni, szórta közbe Kvendel. Ahogy vesszük, érvelt Fabricius. Mindent persze nem lehet tudni, de nem is szükséges. Ha tudjuk, mi az már, amit a többi emberek se tudnak, vagy nem tudhatnak, akkor körülbelül megvan az általános műveltségünk. Mit beszélsz, hékás? Azt állítom, hogy sok különös és titokzatos van a föld felett, föld alatt, az ég alatt. És mindezt egyetlen képzeletbeli területnek kell venni. Az egyes részeket már a tudás bejárta, másokat csak a sejtelem érintett a könyökével. A harmadik rész még szűzföld, melyre emberi elme rá nem lépett. Nos, hát ezeket a határmesdjéket kell ismerni, nem többet. Ebből áll az egész mesterség. Kvendel apó nem bírt erre felelni, de nem is kellett. Mert immáron egyébről volt szó, most egy meredek partnak igyekeztek a lovacskák. Trubko maga is leszállt, és hasonlóra kezdte bíztatni az egész frekvenciát. Leszállni! A páva nem bírja a terhet. Gyi, páva, gyi, cincér! Legyenek tekintettel, kérem, a szegény lovak iránt is. Többen le is szálltak azon nyomban, a kereskedő, a szeplős szobalágy, rézöntő legény. Utóbbiban föllángult a bátorság, és hátra szólt. Bizony Kvendel úr is leszállhatna, hiszen ő érte gyalogolunk mi többet. Mit beszél, kérdezte Kvendel úr a füleit hegyezve. Hogy kegyelmed is leszállhatna, és ki beszél, pattant fel hegykén. Brám Mihály nevű derék rézöntő legény. Ejnye a szemtelen. Magyarázd meg neki, veté oda fejedelmi hangon, megnyomkodva a pipáját. Hogy Kvendel nemes ember, és még a királyt is csak lóháton köteles szolgálni. Rozália, kicsikém, no ugyan mire való az? Rozália átvetette magát a kocsi létráján, fürgén, mint egy evet, hogy csak akkor lehetett már észrevenni, amikor lent volt, és szoknyácskái összezizzentek, mint egy lecsapódó madárnak a szárnyai. Ott menjek én gyalog a bácsi helyett, hiszen ez nagy mulatság. Úgy ám, de mindjárt vizesek lesznek a topánkáj, mondá Fabricius, mert a füvet már átnedvesítették az esőcsöppek. Az út ugyanis a nem csinált utak közül való volt, porcfűvel, labodával, páfránnyal benőtt keréknyomok jelezték. A szekér mellett legfőjebb egyenként lehetett lépegetni. Keskeny volt az út, Fabricius tehát előre bocsájtotta Rozálit, hogy legalább láthassa. Kedves jelenség volt ritmikus lépteivel, nyulánk ruganyos alakjának kecses ringásával. Nyakába könnyedén vetett piros sejemkendője két oldalt lebegett a keletkező szélben, mint egy széthasított pipacsvirág. Különben elég vesződtsége volt. Egy-egy gírbe-gurba fa, magasra nőtt vadrózsa gajjai. Csúszómászó szederinda behajlottak az útba, fölül-alul belefogóztak. A gaja hajfonatát rántotta meg. Mindez csupa ügyetlenségnek tűnt, s úgy restelte, de úgy restelte, hogy majd kiégett a szeme. Persze, mindezekkel némi alkalmatlanságot okozott Fabriciusnak, de a sok gaiba miatt legalább hamar összeszoktak, mintha pajtások volnának. És mikor megint beleakadt a hajába egy vadrózsa ág, az ifjú incselkedni kezdett. Na, ez bizony baj. Vigyázzon az Istenért, úgy a szemét ki nem szúrta. Most már vagy a vadrózsát kell elvágnom, vagy a haját. Melyiket parancsolja? Ugyan ne bolondozzék. Elég bosszúság nekem már az, hogy olyan ügyetlenségeket követek el. Oldja ki, kérem valahogy. A rózsagaj azonban egyetlen kinyílt rózsájával annyira beleillett a homlok fölött koszorúba font hajfonatba, hogy Fabricius nem húzta ki onnan, pedig nem olcsó mulatság abban a hajban babrálni, hanem szép óvatosan elvágta tollkésével legfőjebb, és most már ott maradt üdezöld leveleivel, szúros töviseivel, és halavány piros függönyeivel hajdísznek. Pompásan állt neki. Fabricius majd elnyelte a szemeivel, s amint ott lengett, lebegett előtte, s verdeste az aranyhajat, egy szomj, egy vágy kezdte foglalkoztatni. Ezt a kis csipke rózsát megszerzem magamnak. Nem hagyja ott, dehogy hagyja. Bepréseli valamelyik könyvébe, oda, ahol az édesanyja levendulái vannak, hanem előbb hadd szívja magát tele a haja illatával. Így ment utána hallgatagon, míg megint elő nem adta magát valami. Tip-top, tip-top. Kopogtak eleinte hangosan a kis topánkák, míg lassan egyre tompább lett az ázott fűben, a puhuló talajon csip-csop, csip-csop. Míg egyszer csak az is megszűnt, Rozáli megállt, és ösztönszerűleg visszahúzódék Fabriciushoz. Na mi az, miért állott meg a kisasszony? Rozáli ráemeli szemeit a rémületül azokban. Hát nem látja? Suttogja egész testében remegve, miközben maga elé mutat a kezével. Fabricius elkacagja magát. Harangyos béka az útban, semmi az, majd mindjárt elkergetem. Vékony nád pálcájával odabök, mire a béka cuppogó ugrásaival elpusztul onnan. Most már Rozáli is nevet ijegységén, de azért úgy néz fel Fabriciusra, mint egy hősre, ki megszabadítá a szörnyetektől, mely bizonyára egy békává átvarázsolt boszorkány. Hiszen a mesék mind ilyen formán kezdődnek. Ennyi, hát ennyire félénk? Jaj, mikor olyan furcsán nézett rám, mentegette magát a bakfis elszontyolodott hangon. Hiszen csak azért mondtam, jegyzé meg, Fabricius, hogy nem lesz jó katona, akarom mondani, katonáné. Hát aztán pattant fel, egyszerre vidoran, szeszélyesen. Na, és maga talán katona, vagy mi? Nyomban utána elvörösödött, mint egy rák. Eszébe jutott, hogy ez olyan bolond mondat volt, mintha nem tartaná bajnak, hogy nem lesz katonáné, mivel hogy Fabricius se katona. Fabricius azonban el nem eresztette ezt a témát. Annál inkább feltűnt ez nekem, mert olyan bátor arca van, és mielőtt találkoztunk volna, hát nem elmerte sütni a karabét, magam is hallottam a dörrenését. Hát tudja, Kvendel bácsi mesélte az imént. Kvendelnek hívják a bácsit? Tör ki Éva lányából úgy szólván önkéntelenül a kíváncsiság. Fabricius megütődve pillantott rá, kár, hogy az arcába nem láthat. Hát nem tudja? Kérdezte félre ismerhetetlen álmélkodással. Rozári zavarba jött, nem felelt semmit. Szaporázni kezdte lépéseit, hogy az ifjútól ne érhesse. Okos leány volt, rendszerint megbírálta viselkedését, szavait, de utólagosan. Már késő, Fabricius gyanút kapott. Itt valami titok van. Hogy jutott ez a lányka Kvendelhez, vagyis hogyan jutott Kvendel a lánykához, ki nem tudja a nevét? És hová menne? Ki bízta rá? Mit akar vele? Ennek okvetlenül utána kell járni. Különféle eshetőségeket gondolt ki, de egyik se látszott lehetségesnek. Talán nevelőben volt valahol, és most Kvendel viszi a szüleihez. Tehát miképp ülhetett a kocsijára, nem tudja kicsoda. Talán a szülők bizalmas barátja Kvendel, de hisz akkor nem kérdezte volna tőle a lány, hogy valóban Kvendelnek hívják-e. Otró kócsi Rozáliának mondta magát, Otró kócsi. Úgy hangzott, mint más magyar nemesi nevek, mind a mellett ismeretlen ebben az ország részben. Úgy lehet a legegyszerűbb, legközönségesebb mindennapi történet. Legjobb lesz magát Kvendelt kikérdezni. És míg Rozáli előre ment, ő szándékosan hátra maradt. Hol vette Kvendel bácsi ezt a kislányt, kérdi Kvendeltől, meglehetősen közömbös hangon. Az öreg ravaszul unyorított a szemével. Csinos kis jószág, ugye? Igazi gyöngy, neked is tetszik, mi? Tagadhatatlanul kellemetes. Éppen azért kérdezte, hol vettek egy elmet. Kvendel a vállait rángatva féltréfásan felelte. A király se ad számot arról, hogy hol veszi a várát. Úgy, de kegyelmed mégse király. Isten ments, édes öcsém, Kvendel apónak megvan a maga mestersége, és megvan vele elégedve. Meg lehet, hogy a király is megvan elégedve az övével, de nem tudom. Jó, hiszen igaz, de azért nem törik bele a derek a kegyelmednek, ha megmondja, hogy ki a kisasszony és hová viszi. Kvendel apu ezek után komolyra fordította a beszélgetés rúdját. Sok dolog van, fiam, amiről nem szükséges beszélni, ez is azok közé tartozik. Egyet azonban nem titkolok el előtted, hogy a kislány nem magunk fél embereknek való falat. Magasan nyílik ez, kevés, meredek sziklán. Oda te nem érhetsz fel, azért ne is gondolj rá. Fabricius megsuhogtatta kétszer-háromszor a nádbottyát a levegőben. Die Gedanken sind frei, mondá, csendesen elmélázón. Most még csak biztosabb lett benne, hogy titok van a dologban. Talán valami politikai természetű. Tököli Imrének van egy mostoha lánya, Rákóczi Júlia. Hát, ha azt lopják ki valahonnan. Nem, viszont már idősebbnek kell lennie. Tűnődve ment előre, és hallgatta Klébe urat, aki időközben szintén leszállott. Mert a páva már sehogy se akarta folytatni tovább a lómesterséget, megállt és fölnyerített, ami világos instancia volt az istállóba való kéreckedés tárgyában, s amellett a közeli vihart is jelentette. Klébe ura hangulathoz képest borzalmas epizódot beszélt el saját élményeiből, mikor 30 év előtt éppen ehelyen egyedül, mint az ujjam, minden fegyver nélkül csak egy őri bicska volt nála, és ebből a sűrűségből egy felhúzott, bozontos szemögyeivel mutatott oda, egy nagy fekete medve jött ki villogó szemekkel. Képzelhetni rémületemet, mert a fenevad egyenesen felém jött. Szívem hangosan dobogott, mert jött, Egy percre megállt, gondolom vakarózott és ásított, szemeit rám betette, most már elállt a szívemverése is. Elkezdtem futni. A mackó mindenütt utánam, éreztem nagy talpait, amint egyre közeledett. Egyre közelebb és közelebb topogott. Hallottam izzó lihegését, hátra nem mertem nézni, csak mentem, mentem, szinte önkívületben, mikor egyszer csak azt látom, hogy szépen elsuhant mellettem. És aztán kérdezték hátborzongva az utasok. Átment, és nem evett meg, felelte Klébe úr egyszerűen. Hát maga, Klébe úr, hát maga, kiáltott fel a kántor. Hát én se ettem meg őtet. Oh, minden jel mutatta, hogy nincsenek megelégedve a történet végével. Egyszerűen csak találkoztunk, fejezte be Klébe úr megelégedetten, anélkül, hogy kárt okoztunk volna egymásban. Fabricius Rozáliát kereste, éppen kapura érkezett a háta mögé. A hegycsúcsokról kiszivárgó erek, a fürge vízesések, melyek most az esőtől megnövekedve, mint ezüst giliszták csúsztak le, színes kavicsokat görgetve, odalent az úton tócsát képezve, egy helyütt felhasították az úttestet. S Rozáli átlépni nem tudta, átugrani nem merte. Megint megállt, hátrafordult bámészon, várakozón nézett Fabriciusra. Semmi sem lehet vonzóbb a világon, mint ez a megcsókolni való öntudatlan odaadás. Fabriciusnak a szíve ugrált bele. Ó, te kedves kis baba, ó, te megenni való kis baba, ujjongott Fabricius lelke belül. Elmosolyodott, pajkos koboldok látszottak táncolni szemkarikáin. Hirtelen lehajolt, átnyalábolt a sudár derekát, és utcóbb áttette a víztócsa másik oldalára, miközben érezte tenyerén a kislány szívének lüktetését, ami, mint tűz láva nyargalt át erein. Jaj, sikított Rozália. Diák, a körmödre koppintok, fenyegette meg Fabricius Kvendel, pipáját a lőcshöz ütögetve. Haragszik? Kérdezte Fabricius Rozálit. Nem, csak megijedtem, hebegte a kicsike folytott hangon, hogy valami bajom lesz. Milyen baja lehetne? Mert azt mondta a nénikém, mindig azt mondta, felelte zavartan akadozva, mintha már bánná, hogy belekezdett. Azt mondta, hogy nem szabad a fiatal embereknek a lányokhoz nyúlni, mert eltörnek. Ez a nénike szavajárása. És ki ez a nénike? Az én nénikém igen okos. De ki? Hogy hívják? Nem mondhatom meg, szólt egyszerre szomorú hangon a fejét rázva. Nem mondhatja meg. Különös. Miért? Mert az apámnak megígértem, megesküdtem. Nem fogja megtartani. Meg fogom tartani, felelte Rozália egyszerűen, de mégis olyan csodálatosan súlyosnak látszott ez a két szó, mintha két márvány szikla vágódnék be a földbe. Hát akkor magával diskurálni se lehet, mert nem felelhet, mondta Fabricius gúnyolódva. Ó, csak egyetlen egy pontra vonatkozik az én hallgatási ígéretem, és az is csak addig, amíg édesapám föl nem old. A beszélgetés a gubancában minden ponttól vezet út minden ponthoz, s nehéz lesz megtalálni a vonalat, melyen túlmenni egyben másban nem lehet. Nem gondolnám, hogy ne lehetne. Van például egy közömbös, ártatlan kérdésem, ravaszkodik a fiatal szenátor. Lássuk, csak szabad-e rá felelnie. Kérdése válogatja, mondta a leányka kedvetlenül. Tud arról az édesapja, hogy most Kvendel úrral utazik? Az ő parancsából történik. Helyes. De van egy másik ártatlan kérdésem is. Szabad-e tudnom, hová megy? Hogy ne volna szabad, de én nem mondom meg. Az se, hogy hová való, hol lakik? Azt se. Egy-két percig hallgatagon mentek egymás mellett. A társaság is csendben gyalogolt. Csak a lovak csengője szólt, és a gyékény alul a vándorórás jó ízű hortyogása hangzott. Az út kiszélesedett egy helyen. Fabricius most már egy vonalban mehetett a lányka mellett. Nem értem az egész dolgot, kezdi ismét. Okosabb lesz, ha leszakítja inkább ott azt a ciklámet. Hát azt is megtette Fabricius, de azért el nem eresztette többé a kényes témát. Annyit tisztán látok, hogy a hallgatási kötelezettsége a családi körülményeire terjed ki, vagy csak egyetlen esetre, melynek nem szabad kipattannia, vagy legalább ez idő szerint nem szabad, ugye így van? Rozáli csendesen bólintott a szép fejével. Hát én el tudok képzelni ilyen eseteket, folytatá a gyermekszenátor, és tisztelni tudok ilyen titkolózást. A Rozália megrázta erre a fejét, és a vadrózs egyik szirma lehullott a rázás alatt. Nem igen látszik, mondá halkan. Azért nem látszik, szólt hevesen, mert a maga eljárásában nem látszik a logika, és én, mint a féle diák, a logikát keresem mindenben. Rozália riadtan nézett rá, felismerve hangján az ingerültséget. Nem bírta felfogni, mitől van ez az ingerültség. Mit tudta ő, hogy ez az érdeklődésnek, az az első pirinyó megfogant magja, melyből a szerelem nő ki. A kis mag erjed, és csírázik. Nem értem, hebegte. Én vagyok az, aki nem értem a kisasszonyt. A kisasszony azt mondja a jelentéktelen kérdéseimre, hová megy, hová való, hogy nem szabad rájuk felelni. Világos, ebből azt akarja, ne tudjam kicsoda. No, és nincs meg ahhoz a jogom, szólt és fölemelt a fejét, kevélyen, mint egy királyi princessa. Ó, be gyönyörű nyaka volt. Mondjuk megvan ehhez a joga, válaszolta az ifjú, de az eljárásában van olyan is, ami rám nézve sértő, amire pedig nem adtam okot. Sértő magára nézve, akit pártomat fogta, kész volt értem újat húzni a társasággal? Ó, milyen szerencsétlen modorom lehet! Otrokócsi Rozália, mondta Fabricius, majdnem lázasan, bizonyos szavaló hangba esve. Mire vegyem azt, hogy eleinte a legjelentékenyebb dolgot, a nevét is megmondta, utóbb pedig, miután megismert, hideg hóval akarja befújni a személyéhez vezető apró nyomokat. Rozália zavarba jött. Ez az argumentum talált, ez ügyes nyíl volt. Fülig pirult, szinte sütött az arca, mint a tüzes vasaló. A hazugság, ó, hát a hazugság csak ugyan mindig visszatér, mint vádló, de ilyen hamar, ki hitte volna? Már most mit mondjon a szegény fiatalembernek? Azt mondja-e? A nevemet hazudtam, a többiben pedig igazat akartam mondani, hogy megbecsüljem, hiszen akkor mindent elárulna. Csak egy percig hallgatott. Édes tekintetét az ifjúra emelte, és szeliden szomorúan szólt hozzá. Mondja meg, miért akar nekem bánatot okozni? Én bánatot magának? Ne kérdezzen hát többet, hiszen ha én valami olyat találnék mondani, amit nem kell, boldogtalan lennék örökké. Miért akarja, hogy olyat mondjak? Fabricius elérzékenyült. Egy kis gyaloglás alatt kibontakozott előtte Éva leánya egész mi voltában, jellemének minden árnyalatával. A fönséges anyag, melyben még benne van minden nő, vonalak, melyek visszafejlődnek, és vonalak, melyek majd jobban kidomborodnak. A naív gyermek, aki volt, még félig meddig jelen van, és nem érti meg teljesen, mit jelent a nénike szavajárás, hogy a fiatal embereknek nem szabad a lányokhoz hozzányúlni, mert eltörnek. De benne van már az önérzetes magyar asszony is embrióban, aki felfogta az adott szó szentségét, és azt mondja, amit fogadtam, meg fogom tartani. Kigyúl az előkelő dáma a kellő helyen, és dacosan kérdezi, hát megvan-e hozzá a jogom? De jobban hatotta meg Fabriciuszt, a jellem erő megvillanásánál a gyengeségnek a beismerése. Ne kérdezzen, kérem, ne akarjon boldogtalanná tenni, hogy olyasmit vegyen ki belőlem, amit nem kell mondanom. Megszánta a kicsikét, hiúságból vagy jóságból, mert felfoghatta úgy is, hogy az már ezzel meghódolt neki, győzött. Jól lakott diadalával, s kibocsájtotta a szép halacskát a bemerített hálóból. Ki tudja, hogy volt, vagy hogy lett volna, ha Klébe apu föl nem kiállt, rozogat üdejéből nagyokat fújva. Gott szejdánk, végre fent vagyunk a hegy tetején. Föl lehet ülni, aki elfáradt. Ritka zordonságában szép panoráma nyílt meg alul. A trávniki völgykatlan terült el smaragdzöld pázsitjával. Legalján a kék ruszka folyó, mely vágtatva igyekszik lefelé, miután nagy könnyedséggel kiszolgálja útközben a ráépített malmokat. Hanem hiszen a mennyei gondviselés is úgy látszik, csak azt várta, míg a Molitoris a hegyre kapaszkodik. Most egy titkos jelre hűs szél rázza meg a fákat, a kavargó felhő rajt áthajtja az égbolt másik oldalára is. Isten haragjának enged a fáradtnak, beleszalad egy felhő hasadékba, vele tűnnek el a szöszke bárány felhők, mintha az egész nyájat egyetlen fekete akolba hajtotta volna be, egy láthatatlan ostor legyintés. Tompa homály száll a mélységre, és kitömi sejtelmes alakzatokkal. Eközben orkánná dagad a szél, belemarkol a fák üstökébe, hömpölyketi, csavarja, mintha fúrna velük, mártogatja őket, azok egymásra látszanak rohanni, feldühött üvöltéssel. Összetülekednek, roppan zúgással, recsegéssel paskolják egymást. A ruszka megpokrosodott, és tajtékozva száguld a remegő füvek között. És most ebben a delíriumban, melybe a természet belehajtotta, vad fúriával kezdi lehaigálni az ég a téli munícióját, csillogó gyémántot, mogyoró nagyságú jéggolyókat. Minden élőlény megszeppen, dúvod a barlangjába igyekszik, bagoly az odvába, a lepke húsos falevél aljához tapad. Útólevő mély virágkelyébe húzódik megpihenni. A Molitorisnál is beállnak a nagy gondok, hogyan lehetne fedél alá jutni. Itt van közelben a malom, rendeli Klébe úr, hajtsunk be oda. Nagy üggyel bajjal lehet csak elérni a malmot, a páva ugyan nem akaratoskodik többé, mert a páva vak mind a két szemére, és nem látja, mi történik. A rudas tagjait ellenben lassú reszketés fogja el az ítélet idővel szemben, füreit hegyezi, ágaskodik nyerét, de indítani nem akar. Tropkó kénytelen volt a kantár száránál fogva vezetni. Így jutottak el a malomhoz. Rozzant szalma fedeles épület volt, melynek tetőzetéből száz lyukon jött ki a füst, mintha égni kezdene. Pedig csak sütöttek, főztek a malomban, mindenféle pecsenyék, bíztató illata szivárgott ki. A vándorórás már messziről megéreztes, csettintett nyelvével. Úgy látszik, jó helyre kergetett be a gondviselés. A rézöntő legény egy kis kertet pillantott meg a malom háta mögött. Egy-két napra forgó díszlet bennes néhány májva rózsa, félig kihasadt gombolyagja. Leányok is vannak, jegyezte meg. Az udvarra érve egy öregasszony szaladt ki elég a pitvarból, fehér szakácskával, főzőkanállal a kezében. Isten hozta, Isten hozta, kiáltozál vidáman, mintha már várta volna őket, csak tessék leszállani. Minden kész, a tisztelendő úr is itt van már, a vacsorát pedig rögtön tálaljuk. Hanem amint látta, hogy a kocsiból leszállok, csak nem akarnak elfogyni, és hogy még egy pótkocsiról is leugrik egy leány meg egy öreg úr, rémülten futott be a házba. Szent Isten, miféle sisera hadak érkeznek itt? Az eset pedig az volt, hogy a Molnárt, a Gyurgyik Györgyöt, 12 évi pihentetés után egy fiú gyermekkel ajándékozta meg ma hajnalban a felesége. Minthogy csak két serdülő leánya volt a Molnárnak, roppant megörült, hogy immár nevének örököse lesz, de viszont nagyon elszomorodott, miután a malomban őrültető asszonyok Annyira gyengének találták a gyermeket, hogy nem szabad szerintük a megkeresztelésével késlekedni, mert úgy lehet csak órák kérdése, míg az úr a maga angyalkái közé szólítja. Márpedig a Szent Keresztség híján név nélkül évszázadokig bolyongana a purgatóriumban. Gyurgyik György noha nem volt valamely ámbor ember, mégis tele volt babonás hiedelmekkel, és noha égtelen káromkodással tiltakozott az ellen, hogy az úr éppen az ő fiát szólongassa, amikor elég olyan kölyök van az országban, akit az apja nem bír, vagy nem akar fölnevelni, mégis hajlott arra csemetéje érdekében, hogy tüstént megkereszteltessék. Süssenek, főzzenek a háziak egy lovas molnár legény nyargaljon, starovácra a papért, a másik legény pedig madraszkára, a keresztszülőkért. Az odavaló mészáros és neje voltak a komái. A pap el is jött, már egy órája várakozik. A mészárosék is üzenték a lovas legénytől, hogy nyomban jönnek, de most már abból alig, ha lehet valami, mert a kitört zivatar el szokta rongálni a hidakat, és járhatatlanná teszi a különben is gyalázatos madraszkai utat. Éppen e fölött sopánkodnak a tisztelendő úrra egy kis előleges italka mellett az első szobában, hol asztalterítés dolgában sürögtek, rakosgattak a gyurgyik lánykák. Midőn a molitoris utasai sorba bevonultak, engedelmet kérve, hogy a nagyisten háború behajszolta őket egy percre. Csak tessék, tessék, rikoltotta. Jó hangulatban, éppen jó helyen járnak. Akinek az Isten gyereket ad, komát is ad hozzá, nem igaz? Szeret engem az Isten, hogy így gondoskodik rólam, ugye? S ha szeret, akkor nem bántja a gyereket. Hát nem úgy van, főúr, mi? A főúr bizonytalanul bólintott a fejével, hogy az talán úgy van. Gyurgyik pedig szétnézett vendégein, s mindjárt kiválasztotta a két legcsinosabbat, legfiatalabbat és legelőkelőbb külsejűt, Fabriciust és Rozáliát, megmagyarázván nekik, hogy igen nagy szívességet tennének neki, ha a legfiatalabb Gyurgyikot, kire a Bálintné várakozik, kereszt vízre tartanák. De Nini tette hozzá, a kis koma asszonyka csuromvíz. Eredj Magdalenka lányának intett, adj rá valami szárazat a ruháidból, míg az övéi megszáradnak. Csinos, gömbölyű arcú kökény szemű, de egy kicsit beesett mellű kislány termett Rozália mellett, s vezette el egy belső kamrából, megtörtént a foganatba vett átalakítás. Alig tartott 2-3 percet, visszajöttek kéz a kézben. Lánykákik egyszer egymás előtt levetkőztek, már barátnék, mint ha minden titkukat átengedték volna, ha az idomaikat látni hagyták. Csinos volt Rozáli, mikor a félig parasztos, félig mesterembeles ruhában belépett. Ennyi behelyes, kiáltotta a korponai kereskedő. Furcsa, mintha lehetne nem helyes például a lílium, mely úri virág, ha a közönséges muskátli levelei közül nyílna ki. Azért, hogy a muskátli parasztvirág. Egy kicsit rövid volt ugyan a rás, a szoknya, a csizma pedig lötyögött a kis lábán, úgyhogy alig bírt lépni benne, de ez az ügyetlen lépegetése is valami csodálatosan kedves volt. A pruszlik ellenben szűk volt a vállaktáján, feszült elől, és ez volt még csak a kápráztató, de talán meg sem mondom miért. A helyet alul a csípők felett volt bő a pruszlik, s mintegy figyelmeztette a sóvár tekinteteket, a deréknak darázs vékonyságára. A tisztelendő úr bár apró szeme volt, hússal bőven megrakott, arc csontjaiba mélyen benőve, és bármint ő állítá mindenkor az ég felé vagyon fordítva, mégis észrevette a kordován csizmák bőségét, és a következő megjegyzést tette. Utcunk-e? Egy kis szalmát kellett volna beléjük tenni, de különben így is csinos vagy, leányom, mert az Isten csinosnak teremtett. Vaj, ha okulnának az oktalan asszonyi állatok, s belátnák, hogy a rosszul szabott ruhák nem bírják elrútítani a szépet. Mert bizonyára mondom nektek, hogy az asszonyok sok sejmet, csipkét pusztítanak el. De viszont hirdetem nektek azt is, hogy a sejmek, csipkék is hasonlóan cselekednek vala, vagyis ők is sok asszonyt pusztítanak el. De lássunk a kereszteléshez. Hajtsuk be a juhocskát, mely a szentakol ajtajánál várakozik. Hozzák be a kisdedet. Lépjenek ide a keresztszülők. Milyen vallású maga a fiatalember? Luteránus, vallotta Fabricius önérzetesen. És a fiatal leányzó? Fabricius izgatottan függeszté rá szemeit. Luteránus, felelte helyette Kvendel, mire valóságosan fölragyogott a Fabricius arca. Milyen kár, jegyzi meg a plébános ájtatosan, hogy két ilyen helyes testben két ilyen eltévejedett lélek lakik. Gyurgyik uram, válasszunk egy más keresztszülőket. Mit somolyogsz úgy, öcsém, mintha négy levelű lóherét találtál volna? Tudakoltak Vendel Fabriciustól. Nos, hát kik vannak itt keresztény katolikusok? Érdeklődött bosszusan a Molnár. A monitoriszon minden van, felelte majdnem dicsekedőleg Klébe úr. Itt van például Villerné, a lőcsei tudósasszonyság, aki most is egy báró nyárit hozott a világra gömörben. Mert ugye nyáriéknál segédkezett az asszonyság. Az asszonyság meghajtotta a fejét. Igen, és onnan jövök. Ezt nevezem én szerencsének, újjantott fel Gyurgyik. Tehát egy bába, egy igazi bába. Ez igazán nekem van ide hagyítva az ég által. Ezt a vak is láthatja. Nézze meg, asszonyság, a kis Gyurgyikot. Nézze meg, vagyis hozzuk el együtt. Csak még a kereszt apa iránt végezzünk. Itt vagyok én, ajánlkozott a vándorórás. Kicsoda maga, bácsi? Én órás vagyok. Én reparálom az órákat Szepesben, Gömörben, úgy szintén Kishondban. Én vagyok a Jónás Kindronai. Gyurgyik hirtelen hozzáugrott, és a tenyerébe csapott. Nem keresem én, atyám fia, ki vagy. Csak azt nézem, hogy koma vagy. Isten előtt mindnyáján egyenlők vagyunk, akik katolikusok vagyunk, és punktum, porzót rá. Most már behozták a kis Gyurgyikot pólyáiban. Vilnerné tartotta a karjain, és kijelentette, hogy a fiúcska alkalmasint megél. Csak jó levegőn kell tartani, és jó tejen. A pap rövidesen megkeresztelte, aztán az akkori szokás szerint egy szitába tették, a keresztülők meglóbázták benne, hogy a rossz tulajdonságai a szita lyukacsain kihújjanak, aztán egy egészséges búza kalászt morzsoltak el feje fölött. Érett kalász még nem volt, a tavaly arató koszorúról téptek le egyet. A búza az erőt jelképezi a köznépnél. Legyen erős, acélos, mint a búza, s az erő viszont minden a magyar parasztnak. Ha a paraszt beteg és az orvos azt kérdezi, milyen fáj, rendszerint azt feleli, nincs erőm. Szimptomákról, fájdalmakról, egyes, speciális eseteket kivéve, alig tud. Nem fáj semmilyen, csak ereje nincs, s amint a halál jön, az erő megy. És mikor a halál belép a nagy kapun, az erő eloson a kis ajtón, és ez a vége. Míg a csecsemőt keresztelték, Kvendel úr nagy előrelátással kihosont, hogy a kocsiját, vagy legalább a kocsiládát biztonságba hozza. Jég már nem esett, de a vihar még nem ült el, s egy-egy roham ugyancsak megrecsegtette a malomtetőt, meg a körülötte levő ólakat. A kocsit be kellene tolni valami fészer alá, gondolák Vendel, és körül szimatolta a kisebb-nagyobb melléképületeket. Megpillantott hátul a pince fölött valami kocsi színfélét. Oda tipeget megnézi, mi lehet. Szögekkel kivert, két szárnyú kapuja volt. Megdöfte az egyik szárnyát a lábával, a kapu engedett. Belépett hát megnézni. Üres-e? Mert alkalmas hely volna éjszakára a kocsinak. Bent korom sötétség honolt, hanem valami fekete mégis mozgott. Már éppen vissza akart előle ugrani, mikor egyszerre meleg pára érinti a kezét, és valami óriási nyelv nyal a keze fején egyet, és utána ismerős lónyihogás harsan fel élesen. Hoho, hiszen ez a sármány, az ő sármánya, megismerte angyát. Nosza. Rohan hamar lámpásért a konyhába, és amint visszafut vele, csak ugyan testestől, lelkestől az ő pejkói vannak ott, és egy kis friss füvet ropogtatnak nagy gondolkodva. Ne adjon az Isten jó estét, lovacskáim, csak úgy megint összekerültünk. Mire Kvendel apó visszaszármazott a malomépület főszobájába, már akkor az asztalnál ültek a vendégek, s hordani kezdték fel az ételeket, rántott csirkével kezdődvén a fogások. Rozáli mellett Fabricius ült, kit nagy tisztelet övezett, mióta megtudták, hogy Lőcsebáros szenátora. Észre se vették eleinte, hogy még valaki hiányzik, de a korponai kereskedő felemlítette, Kvendel úr elveszett. Erre a varázs névre egyszerre felütötte a fejét Gyurgyik uram meg a tisztelendő atya. Micsoda? Csak talán nincs itt Kvendel, de bizony itt van ők elme, az lehetetlen. Az igazi Kvendel volna itt? Természetesen az igazi. Fú, a kutya máját. Hiszen ez nagy dolog. Ugrott erre Gyurgyik uram, hogy fölkeresi, mikor belépett. Hamar a főhelyre tettek neki terítéket, és Gyurgyik uram csupa tiszteletből a tenyerével törölte meg a tányérját. Hát ez mégis sok szerencse nekem egy napra. A rézöntő legény jó ízűje nevet szinte csurgott az izzadság a homlokáról. A kántor a csáki féle szobacicussal próbált eltörni egy sarkantyú csontot, hogy melyikük él tovább. A bába, aki a tisztelendő úr mellett ült, mind dámához illik finnyásan babrált az ételben, hangoztatva, hogy nincs jó étvágya, és hogy báró nyári éknál elszokott az úgynevezett nehezebb ételektől. Ó, Istenem, ezek a mágnások, minden más ott, még talán a tyúkok tojása is más formák. A korponai kereskedő megtöltötte poharát, és mielőtt bekebelezné, üdvözletet intett vele messziről Kvendelnek, amit az nem vett észre. De a legmegelégedettebb volt Klébe úr, és amint széttekintett a vendégeken, az ő utasain, szeme leginkább gyönyörködött a vándoróráson, ki nagy csámcsogással küszködött egy püspök falattal. Klébe megdagadt kevés érzésektől, s homlokáról szinte lehetett olvasni a monológot. Ugye, mit mondtam? Ugye, hogy a Molitoris valami? A Molitorisnak van becsülete otthon és az egész országban. A Molitoris nagy firma, s a kedve szuttyan, hogy megálljon, vendégszeretők kapuk nyikorognak előtte. A Molitoris apró lakomákhoz juttathatja útközben az utasait. Milyen híre lesz ennek is halálra pukkat, ha meghallja a kassai Stálovics. Stálovics volt az újabban Kassán keletkező hasonló vállalat tulajdonosa. Sorban hordták fel az ételeket az öreg asszonyok, a molnárné és a molnárné anyja, szépen megpirult malacot, a pisztrángokat, mindeniket nagy sopánkodásokkal, hogy nem gondoltak ennyi vendégre, és engedelmet kérnek, ha valaki éhen marad. Hanem van egy kis töltött káposzta délről, meg egy kis kocsonya a pincében, ha valaki parancsolna belőle. Eközben a boroskancsókat is egyre hordta a két leányzó, Magdalenka és Eszter, mert ők nem ültek az asztalhoz. Magdalenka egy úgynevezett gambácsban űrmöst hozott az asszonyoknak, amiből Rozálinak töltöttek először, mert meg lehetett ismerni, hogy ő itt a legelső. Mind-mind melegebb lett a hangulat. Gyurgyik uram váltig hajtogatta, hogy milyen szerencsés napja van. Senkit se szeret úgy az Isten, mint ő Gyurgyikot, s ez ki is mutatja minduntalan, ami igen szép tőle, de úgy még sohasem mutatta ki, mint a mai szent napon, amely eszme menet kapcsán elmondta az egész nap történetét, hogyan született meg hajnalban a bálint gyerek. Aztán hogyan határozták el a rögtöni keresztelőt, hogy küldött lovas Molnár legényt a tisztelendő úrért, akit az Úristen sokáig éltessen. Nagy kocintások, egy másik lovas Molnár legényt pedig hogy küldött Madraskára a komáért, akik azonban az ivatal miatt nem jöhettek. Mind roppant unalmas volt ez, mert már vagy négyszer hallották, s a végét különben anélkül is tudták, Hogyan toppant be éppen a kellő pillanatban a Molitoris? Komát és Koma asszonyt hozva, akiket az Isten szintén éltessen. Így jöttek egykor a napkeleti királyok is Betlehembe, mikor Jézus született. Azzal a különbséggel, hogy azokat a csillag vezette emezeket a villám. Valamint azzal a különbséggel, hogy itt csak egy király jött, a bélai pénzkirály, akinek az Úristen adja meg, amit magának kíván, itt is, a jövő életben is. Elég lesz, ha csak itt adja meg, szólt közbe a megtisztelt, kinek egészségére fenékig kihajtotta mindenki a poharát. És végre azzal a különbséggel folytatá Gyurgyik György szárnyalásában kereszténytelen kevésségre ragadtatva magát, hogy Jézus csak szegény ácsmester fia volt, aki istállóban született, míg ellenben a Bálint gyerek a Gyurgyik familiából való, aki úgy szepes, mint Abaúj vármegyében kihirdetett nemes família. Valamikor prédikátuma is volt. Tisztelendőr feddőleg emelte fel a kezét. Gyurgyik, Gyurgyik, miket beszél Kent? Per amorem Dei. Hely, mit beszélnék, rezzent össze Gyurgyik. Hát csak talán nem állítja a főúr, hogy Jézus nemes családból lett. Isten fia volt, felelte a pap ájtatosan. Hiszen persze az is valami, hagyta rá Gyurgyik. A Gyurgyikok mindig molnárok voltak, folytatá azután. Apám, nagyapám, szépapám, mind molnár volt. Csak hogy más volt valamikor a molnárság. Király azokból szedte a vezéreit. Kinizsi is molnár legény volt, ami malmunkban szolgált. Ha egyszer én mondom, hát úgy volt, punktum, porzót rá. Kvendel uram türelmetlenül fészkelődött a székén, ujjaival idegesen dobolt az asztalon, egyszer-egyszer elmosolyodott úgy befelé, látszott, hogy valami csalafintaságot forral. Alig végzébe Gyurgyik, ő tette le a garast, vagyis fölállt és fölemelte poharát, vagyis a bögréjét, mert szép agyagbögrékből ittak, melyekre pelikán madarak és tulipántok voltak ráfestve. Fölemelt, aztán megfordította a levegőben, úgyhogy a tartalma a földre locsant, ami azt jelentette a Korhely kompániák virágbeszédén, hogy akire inni akarná, az nem érdemli meg. Molnár uram, így kezdi. Elmondta vala az ő szerencséjét, fia születését, megkereszteltetése körülményeit, szóval a mai nap történetét, de még némelyeket kihagyott. Mi az? Kiáltott közbe a korponai kereskedő. Csendet kérünk, halljuk, halljuk. Vannak még elhallgatott előzmények, folytaták Vender. No persze, kacagott fel Gyurgyik. Ha az embernek fia születik, annak rendesen szoktak előzményei is lenni. Ha-ha-ha. Én csak a mai nap történetéhez akarok hozzájárulni elhallgatott adatokkal. Igyekezett magát kimagyarázni a bélai Krőzus, olyan jámbor bamba képet vágva, amilyen csak tőle telt. Pedig éppen abban volt nagy, hogy remekül tudta adni az együgyűt. Előzményeknek csak azért nevezem, mert lesznek következményeik is. Pokoli vigyorgás ragyogtatta meg a szemeit. Gyurgyik uramat szeretik az istenek, de ma én hozzám is kegyesek voltak. Pszt, halljuk, halljuk! Ugyanis az történt velem ma itt a Lyeszkovai erdőben, a vörös fedelű akol tájékán, hogy két gézengúz tót legény felém rohant az erdő sűrűjéből, elvetették magukat egyenes talovaimra, a két pejkómra, se szó, se beszéd, elvágták késeikkel a hámistrángot, és elnyargaltak velük. Tudjuk, tudjuk! Elég bajt csináltak nekünk is, dörmögött a rézöntő. A legnagyobb kétségbeesésben maradtam ott a haramiák miatt a kisasszony húgocskámmal. De jött a Molitoris, egészíté ki a mondatot, Klébe úr a mellényén egy gombot kieresztve, a dőftől vagy a vacsorától fölpuffadtan. A Molitoris ott volt, és a Molitorisban van emberség. A Molitoris fölvette utasai közé, és eddig van, sőt, még a kocsit is cipeli. Most már Gyurgyik uram kezdett kényelmetlenül feszengeni. No, semmi, azt szólt közbe, ígyunk rá egyet. Töltsetek, lánykák, töltsetek. Ne a bal kezeddel, te mamlasz, megesik az ilyesmi mással is, nem csak a nemzetes urammal, akinek ménesei lehetnének, de talán vannak is. Hagyjuk pokolba a pejkókat meg a gondokat. Punktum porzót rá. Ne főzzünk egy kis krampambulit? Ho, nem addiga, tiltakozott Kvender úr, kit nagy érdeklődéssel hallgattak a többiek, mert a borkiöntés felhívta a figyelmet. Viharok jele az. Lássuk hát a medvét. Adja csak inkább azt a tálat, taszította meg a vándor órás könyökét a kántor. Úgy látom még a malac fejét. Hogy lehet a malac fejet meghagyni? Olyan megható a lehúny szemeivel, nem nézhetek rá tovább, megeszem inkább. Iszonyú puha szívem van. Halljuk Kvender uramat, avatkozott bele a főtisztelendő úr, mert eddig még nem mondta el, miben volt kegyes hozzá az Isten a mai napom. Éppen arra akarok rátérni, folytatta Kvendel apó. Mikor e vendégszerető hajlékba kerültünk, mialatt a Szent Keresztség folyt idebent, már csak azon járt az eszem, hogy a kocsimat valamely száraz helyre betolhassam. Gondoltam magamban, éjszakának évadján legalább aludni is lehet benne. Kimentem tehát körülnézni, valamely alkalmas hely után. Gyurgyik uram tekintete elsötétült. Az épületeket szemügyre véve egy pajtaszerűt pillantottam meg a pince mellett. Gyurgyik nyugtalanul ugrott fel, majd minden ok nélkül leült, és kihívó tekintetét olyan formán szegeztek Vendelre, mint az állat szelidítő a fenevadra. Hát aztán hörögte tompán. Ez az izgatott viselete általánosan feltűnt még Rozálinak is. Ilyetten figyelmeztette Fabriciust, hogy a Molnár haragszik Kvendel bácsira. Lehetségesnek látszott minden percben, hogy a fejéhez vágja a kancsót. Minden szem Gyurgyikon függött. Csak maga Kvendel tett úgy, mintha észre se venné a gazda zavarát, összeszoruló öklét, és csodálatos együgyűséggel beszélte tovább. Oda megyek az apró csűrhöz, megrúgom az ajtó enged, bemegyek. Hát mit gondolnak, kegyelmetek, mit látok ott? Természetesen senki se találgatta. Síri némaság támadt, és a kérdő bámész kíváncsi tekintetek felváltva szaladgáltak Gyurgyiktól Kvenderre, és Kvenderről Gyurgyikra. De most egy meglepetés várt a társaságra. A Kvendel arca volt komoly, és a Gyurgyikét szélesítette meg egy kis vidám bonómia. Hát képzeljék, hámozta ki végre Kvendel úr. A pejkóimat találtam ott. A meglepetés és csodálkozás fölsziszenése suhant el, melyből csak egy elütő hang vált ki, a Gyurgyik kedélyes kacagása. Az asztalra csapott a két hatalmas tenyerével. Úgy nevetett, hogy a könnyei is kicsordultak. Mit? A pejkókat? Azok a kópék, hely. Megtalálta a pejkókat. Hi-hi-hi. No, ez érzékeny jelenet lehetett. De csak, hogy megtalálta őket kegyelmed, mert ők ugyancsak meg nem találták volna kegyelmedet. Szemük világa nem lévén a legjobb karban. Bruhaha, he-he-he. Egyre kacagott. Úgy izzadt a homlok arc, hogy lecsurgott a verejték a nyakába. Eközben szórakozottan hajtogatta az egyik boros bögrét a másik után. Kvendel ellenben fölemelte a hangját haragosra. Nem lehet ezt tréfával elütni, hallja az úr. Itt te tisztességes tanúk előtt kérdem, hogyan jutottak lovaim az istállójába? Erre tessék felelni, vagy különben tolvajt kiáltok. No, csak az kellene még fortyant fel Gyurgyik uram méltatlankodva, hiszen egész nap meg nem mozdultam otthonról. Becsülje meg magát, Kvendel úr, azt mondom, mert én jó ember vagyok, szeretem a tréfát, és mindennek van határa. Ejnye, mordizom adta, kiáltott fel Kvendel. Hát még tetejébe tagadja is. Ezer tanút hozok rá, ha kell, hogy az én lovaim, az egész vármegye ismeri a pejkókat. Dehogy tagadom, dehogy, és most ismét nevetésre feldítette száját a gazda. Ellenkezőleg egész este beszéltem, hogy két molnár legény ment el lóháton. Az egyik a tisztelendő úrért, Sztarovácra, másik a komákért. Mentem, de az én lovaimon mennydörgék vendel. Nem is az enyémen incselkedett vele a merész taktikájú Gyurgyik, hiszen csak nem gondolja, hogy lovasított molnár legényeket tartok. De maga küldte őket. Úgy az igaz. Én mondtam nekik, hogy legjobb volna lóháton menni. Erre ők átöltöztek bocskoros parasztlegényeknek, és ebben az áruhában elmentek. Hogy hol vették a lovakat, ahhoz nekem semmi közöm. Egy kis kedélyes kaland az egész. Hogy lehet az ilyenért haragudni? Fehér asztalnál keresztelőn, mikor olyan jól érezzük magunkat itt, és mikor már úgyis megtalálta a lovait. Azzal, mikor megtalálta a lovait, visszhangozta a kántor, és nagyot prüsszentett. Béküljenek ki, indítványozá az órás, mint egy erkölcsi kötelességének tartva a komáját támogatni. Kvendel úr dacosan rázta meg a fejét. Egy lókötővel vagy orgazdával? Soha. Paprika színbe ugrott a molnár ábrázata, sajkai vonaglottak a dűtől. Az úrnak annyi pénze lehet, mint a polyva, kiáltá. Vájkáljon benne, amennyit tetszik, de ne merjen vájkálni az én becsületemben, mert én a szent korona tagja vagyok, azt a kis késit, és rajtam annyi makula sem maradhat, mint a mágszem. Ha nemes ember volna az úr is, mint lovag, lovagon vennék kenden elégtételt. Ez a kend kihozta sodrából Kvendelt. Nemes embernek vörös posztó ez a szó. Elvesztette hidegvérét a kis emberke, és a mellére ütött. Hát én az vagyok. Két prédikátumos nemes. Hallja, kend? De pasta et alsó kend. De kend honnan kend? Úgy, hogy honnan? Na, várjon egy kicsit, mindjárt megmondom. Kirúgta maga alól a széket, a mángorló melletti kuckóhoz rohant, ahonnan két rozsdás kardot rántott elő, melyeknek markolata egy mozsár üregéből ágaskodott kifelé. Megállt a szoba tisztásán vitézi gesztusokkal. Hát lássuk, nemes embere ordítá most már halálsápadtan. Ki a gyepre fogja az egyiket? Nyomban felugráltak néhányan a férfiak közül, hogy csitítsák. Gyurgyik, édes Gyurgyik úr, legyen esze az Isten szerelméért kiáltozá, Klébe úr. Kvendel képéből kikelve ösztönszerűleg hátra lépett a pap mögé, de látván, hogy a kardokat fogják már, s a Gyurgyi kezéből kicsavarni igyekeznek a rézöntőlegény és a korponai kereskedő, megbátorodva előre nyomult élénken hangoztatva. Szívesen kiállnék, édes örömmel kiállnék, de ezt nem lehet így elintézni. Ez nem lovagias ügy, becsületemre mondom, nem lovagias ügy. Gyurgyik lányok sikoltoztak, az egyik öregasszony beszaladt a lármára, meg kiszaladt, mire molnár legények rontottak be felgyűrt öklökkel arra a külső hírre, hogy bent verekedés van. A rézüntő miután nem bírta a kardot elvenni Gyurgyiktól, átfogta izmos két karjával a derekát, és összeszorítva tartotta, mint két vaspánttal, úgyhogy meg sem moccanhatott. Mit, hogy nem lovagias ügy? Handa bandázott a molnár a fogait csikkorgatva tehetetlenségében. Hallják, mit mond a gyáva? Tessék, ítéljék meg az urak, hogy lovagias ügy-e, vagy nem. Hogy ne volna lovagias ügy, véleményezte a vándorórás. Két lovak közt történik, és két lóról van benne szó. Csupa ló és lovag az egész ügy, ha ez se lovagias ügy, hát akkor nincs a világon lovagias ügy. Igaz-e, vagy sem? Ezt a kérdést Klébe úrhoz intézte az órás. Nem igaz, cáfolta Klébe úr, mert három lóról van már szó. Hogy-hogy? Úgy, hogy maga a harmadik. Kikérem magamnak ezt a hangot. Megérdemli ezt a hangot, mert ahelyett, hogy oltanál tüzet, még piszkálja. Ó, Istenem, a szégyen ölne meg, ha híre menne, hogy a Molitoris utasai közt verekedés történt. És mindezeket nem tekintve se lovagias ügy. Mondja meg a szenátor ő kigyelme. Természetesen nem lovagias ügy, felelte Fabricius. Quendel úr itt találta az elrablott lovait, tehát alapos oka van a felháborodásra. Mennyire hibás vagy bűnös ebben a malom tulajdonos, azt kard el nem döntheti, csak a bíró. De nem volna is így természetű az összekülönbözés, már maguk az életkorok is kizárják a lovagias mérkőzés lehetőségét. Egy erős ember összekaszabolhat egy gyenge aggastyánt, de ezt nem lovagias mérkőzésnek nevezik, hanem elagyabugyálásnak. Legokosabb ilyen esetben valami barátságos kiegyezést összehozni. Klébe úr odaadó elismeréssel ingatta a fejét. Micsoda tiszta agyvelő, dünnyögte. A tisztelendő úr is a fiatal szenátor nézetén volt, és most már mind a ketten hozzáláttak a haragosok lecsendesítéséhez. Fabricius Gyurgyikot kezdte megdolgozni okos szavakkal. A tisztelendő úr pedig Quendelnek beszélt a keresztény türelemről és elnézésről, megfogva az egérszürke kabátja szárnyait. Úgy látszik, igen tetszett Quendel úrnak, hogy őt fogják. Alkalmasint ez volt az ambíciója, ezt várta. Most már, mint egy erővel visszatartott ember kezdte magát rángatni, hogy így meg amúgy. Eressze őt a tisztelendő úr vitézi dolog ez. Nem értenek ehhez a papok, stb. A gondviselés mindamellett sikert tartogatott méhében a két közben járó számára. És sok húzavona és rábeszélés után a két bősz oroszlánt mégis a béke útjára terelték, aképpen stipuláltatván a történelmi pillanat ceremóniája, hogy Gyurgyik uram odalép Quendel uramhoz, röviden bocsánatot kér az éretlen és megengedhetetlen tréfáért. Ennek a két szónak bent kell lennie. Mire Quendel úr kezét fogja nyújtani, jól jegyezzük, meg Quendel nyújtja először a kezét. Erről aztán Quendel kezét Gyurgyik ura megrázza, és minden rendben lészen. Úgy is lett, Gyurgyikot odataszigálták valahogy, mint az ökröt a vágóhídra Quendel elé. Az előbbi valami bocsánatot makogott. Quendel úr a kezét nyújtotta. Gyurgyik úr megrázta a Quendel kezét, hogy annak minden porcikája ropogott, és Quendel úr felette fanyar arcot vágott, valamint a Gyurgyik füléhez hajolt a barátságos kézrázás alatt, és íme most a Gyurgyik arca még fanyarabb lett a Quendelénél, mert azt súgta neki. Barátom uramnak néhány szép tehenét láttam a tölgyfák alatti kis karámban, mikor ide befordultunk. Abból kettő mához egy hétig. Bélán legyen az udvaromban, meg egy új hám két lóra, a Petsz szígyártó lőcsei boltjából, különben Görgei Alispánhoz adom a dolgot. Ez ugyan nem volt a béke pontozatok közt, de nem is hallották idegen fülek, csak éppen a Gyurgyik lelkében hagyott nyomot. Minél fogva nagy hurrá kiáltásokban törtek ki a jelenvalók. Olajág a béke, ami pedig ág, azt meg kell locsolni. Elő azokkal a kancsókkal. Folyt az ivás. A jó kedv egyre emelkedett. Abból az erősebb hordóból hozzatok, Magdalenka. Az emberek kigombolóztak, mindenki egyszerre beszélt. Csak Gyurgyik uramat bosszantotta úgy a Kvendel úr kívánsága. Mégiscsak meg kellett volna agyabugyálni, viszketett a keze. Valamint sértette az önérzetét, hogy a rézöntő legény úgy átfogta karjait, hogy nem tudott mozdulni a keze között. Helyenyedet csúffát tette ezzel, hiszen a két tehenet és a hámot még kéz adja annak a piócának, de ezt a szégyent miképpen cipeli holtáig. Megfoghatatlan az, hogyan történt. Ördöge vagy csak ember, és valami eltanult fogással élt. Igaz úton nem lehetett. Váltig kötözködött ezentúl a rézöntő legénybe. Ha ember vagy a talpadon, rézöntő legény, gyere velem bort enni. Hát itt vagyok. Legénykedett a legény. Nem félek én semmitől. Erre aztán megtöltetett Gyurgyik uram két tálat borral, és az egyik kanalat oda nyújtván a rézöntőnek, a másikkal ő kanalazta a bort, hogy a levest szokás. Amikor bevégezte és fölpillantott, már akkor a rézöntő legény tála is üres volt, éppen a száját törülgette utána. Jó volt a hékás? Hát, lehetett volna rosszabb is. Kipróbált korhelyek egybehangzó állítása szerint semmi se száll olyan gyorsan a lábakba és a fejbe, mint a kanállal fogyasztott bor. E természeti csoda miatt isszák a bort porrakból, hanem a mi két emberünk derekasan győzte. Csak az arcszínük kezdett átmenni sötét pirosba, és a szemük állott egy kicsit keresztbe. Látom, deréklegény vagy rézöntő. De azért egy üres tojást mégse tudnál a szoba közepéből kihajítani az ablakon. Szeretném látni azt a tojást. Nosza, kiment a konyhába Gyurgyik, és csak hamar behozott néhány kifúrt tojást, aztán kinyitotta az ablakot. No, ez megint pompás mulatság lesz. A rézöntő legény a szoba közepére állt, meglendítette hatalmas karját, de bizott tojást mégsem bírta kiajítani, visszaesett az ablaknál. Nagy röhely támadt. A rézöntő legény dühbe jött. Egy másik tojást kapott fel a tányérból, és olyan erővel hajtány szinte ő maga is utána bukott. De bíz a tojás egy rőfnyire innen az ablakból leesett. A Wilnerné feje búbjára. Ugyan kár, hogy nem volt benne a sárgája. Nagyobb erő kell ahhoz, te kerekfejű szentöcsé, mondd el most fitymálva Gyurgyik. És megragadván egyet az üres tojásokból, olyan könnyedén kiröpíti az ablakon, mint egy pejhet. Részöntőleg egy káromkodott fejét vakartas hangosan tűnődött. Hogy lehet az? Hogy lehet? Hát úgy lehetett, hogy Gyurgyik egy kis viaszgyurmát tartott az ujjai között, azt odaragasztotta a tojáshoz, és ez most már a súlyával képes volt áthasítani az ablakon ellene tóduló levegőt. Megfoghatatlan volt. Annyit azonban mégis sejtett a rézöntő, hogy nem tiszta munka a Gyurgyiké, és visszatorlásom törte a fejét. Azt mondja, hogy ő is tud egy kunsztot, és megkérte Magdalenkát, hozzon be egy tál finom lisztet, három kövön örlöttet, amit Magdalenka örömmel teljesített. A rézöntő egy kis dombot formált a lisztből, hókusz-pókusz néhány varázsigét mormogott hozzá, azután elkérte a Wilnerné ametisztköves aranygyűrűjét, melyet nagy előszeretettel fitoktatott a mutató ujján. Minthogy azonban nem bírta hirtelen lehúzni, a jegygyűrűt adta oda a neveletlen ujjáról. A megboldogult Wilnertől való sóhajtá. Ő nem volt túlságosan erős, de finom ember volt, aki megbecsült engem. A rézöntő a lisztdomb tetejére helyezte el a gyűrűt. úgy, hogy a karika fele szabadon kiemelkedjék. Na mondd-e, azt csinálja meg valamelyikük, hogy aláhajolva az aranykarikát a nyelve hegyén emeli ki a lisztből. Gyurgyik megvetőleg intett a kezével. Nem vagyok én pojáca. A kántor ajánlkozott rá. Egy meghiúsult és egy ébredező szerelem hajtotta minden nagy tettek rendes rugója. Észrevette ugyanis, hogy a komorna és a rézöntő legény értik egymást. Kezük az egymáséban pihent volt az asztal alatt, és neki csak szórakozottan felelgetett. Ez a körülmény elementáris erővel hajlította át érdeklődését a gömbölyű özvegy felé, kiről azt meséltek Lébe úr az utazás alatt, hogy csinos tőkéje van összegyűlve, mert a gólya úgymond a legjövedelmezőbb házi állat, egy párszor kenyérgalacsinnal dobta meg, mire az szeretetre méltón fenyegetőzött. Tudom, ki az a kujon, és mikor az imént a nagy összefeleselés, zavara és izgalmai közt vakmerő elhatározással megnyomkodta a lábát, Vilnerni felsziszent, majd ránézett és rápirított. Akar valamit? Szóljon nyíltan! A kántor azóta elhallgatott, elszongyolodva simogatta koron fekete szakállát, s lopva vetett rá bűnbánó pillantásokat. Midőn, íme most beállott egy fényes alkalom megfelelni neki, hogy mit akar. Az ég küldte le a rézöntő fejébe az ötletet. A kántor kifogja nyelvével emelni a jeggyűrűt, Isten erőt ad neki ahhoz, és aztán hirtelen kicserélje a maga gyűrűjével, és így szólt. Ezt akartam. Micsoda gyönyörű jelenet lesz az, sírni fog a meghatottságtól minden ember. Hát jól van, a rézöntő, miután Gyurgyik nem akart vállalkozni, odabocsájtotta a kántort. A legnagyobb érdeklődéssel csüggött rajta mindenki. Ő volt a pillanat hőse. A Gyurgyik lányok fölálltak egy ládára, hogy a körülállók fejei fölött odalássanak, még az öreg asszonyok is becsoszogtak a konyhából a nagy látványossághoz. Most azután neki fohászkodott a kántor. Pozontos fekete szemölgyei fölszaladtak a homlokára, lehajtotta fejét a lisztes tál felé, egyre lejjebb-lejjebb, végre, mikor már olyan közel ért hozzá, hogy a liszt porszemek mozogni kezdtek a lehelletétől, kinyújtotta a nyelvét, hatalmas vörös nyelve volt, mint egy komondor kutyáé, fölkunkorítván a hegyénél, amit már megérinti vele a gyűrűt, minden szív lázasan dobogott a döntő szempillanatban, midőn a sejma rézöntő illám hirtelen rátette nagy tenyerét a tarkójára, és megnyomta úgy, hogy a feje behuppant a lisztbe, az aranykarika pedig leesett a nyelvéről, és éles csörrenéssel a tál alját érinté. A kántor dühösen emelte fel arcát, prüszkölve, köpködve rázta meg magát, hát uram fia, fekete szakála, bajusz a szemöldöke, meg a haja csupa liszt volt. De támadt is olyan nevetés, hogy játszva elnyomta a kívülről behangzó malom zakatolást. Még a szép kis Rozári is olyan szívből, olyan édesdeden nevetett, hogy Fabriciusnak úgy látszott, mintha vidám napfény ragyogná be a szobát, holott csak a sötét, titokzatos erdő nézett be mogorván, éjjeli pofájával az ablakon. Paraszt tempó, hörögte a kántor, ezt megkeserüli. Szétnézett, és meglátván a mestergerendán a malom kalácsot sütő vasát, lerántotta azt onnan, bár alig bírta, és elkezdett vele hadonászni, míg csak Gyurgyik ki nem csavarta a kezéből. Hiszen csak tréfa volt atyám fia, nem kellett volna neki felülni. Inkább én haragudhatnám, hogy olyan bolond nagy szakált hordassz, amelyik minden lisztemet fölszedi. De hiszen jó szakál ez, jegyezte meg a korponai kereskedő. Olyan koron fekete, hogy a fekete városban már azért is megválasztják ők elmét. Ugyan ne okoskodjék, Moricska, kérlelte Vilnerné, és inkább énekeljen valami szépet. De talán mindez nem használt volna, ha a rézöntő azzal nem veszi elejét az összetűzésnek, hogy a Kunst után kiszaladt a szobából, ami egyébként nevezetes eredményeket hozott a köznek, mert Kün az őrültetők közt egy öreg juhászt fedezett fel, aki unaloműzésre magával hozta a dudáját is. No, csak az kellett a rézöntőnek. Hoppó, 100 éves öreg apám, éppen magát keresem. Lekiesett, megölelte, összecsókolt a két oldalról, csak úgy dőlt belőle a borgőz, de nem okozott az undort a juhásznál. Ellenkezőleg csiklandozta, birizgálta a fantáziáját. Fogja csak a dudát, és hozza Kent utánam, bizony jó helyre vezetem. A juhász a fejét vakarta. Azt magam is látom, de meg kell várnom a fiamat, aki taigával jön értem. Itt nem hagyhatom a zsákomat, csak úgy a dúcini ládájában. És magyarázatképpen a garatnál sürgő molnár legények felé kacsintott. Hát beviszem én a zsákot a szobába, ahol mindig a szeme előtt lesz. Ezzel fölkapott egy 1,5 kilós lisztes zsákot a vállára, olyan könnyedén, mintha pejva lenne. Derék anya volt, aki szoktatta, dünnyögte a juhász, és hagyta magát előre tuszkoltatni a szobába. Ott kitörő örömmel fogadták. Gyurgyik úr fölkiáltott, szeret engem az Isten, dudát küldött. Nem bánta ezt most senki. Ki az asztallal, ki a székekkel? A rézöntő letámasztotta a zsákot a kemencéhez, aztán maga is hozzálátott a bútorzat kihordásához. Egy-két szempillanat alatt kihordták a sok limlomot, egy-két őrültető menyecskét kell helyette behozni. A duda megszólalt, a rézöntő legény kiugrott a szoba közepére, és eljárta a podzabucskit, hogy Szvatopluk király udvarában se táncolták szebben. De még ebben se fáradt kis, mikor bevégezte, nosz a derékon csípte, akit legközelebb ért, Gyurgyik Magdalénkát, csak mégis többet ér a csárdás, és rakta szép lassan, daliásan, meg-megütögetve hangos kurjantásokkal a csizmaszárát. A kántor serest most ki akarja köszörülni a csorbát, s Vilnernét viszi táncba. Az asszony behúzódott egy kicsit, hogy sokat evett, hogy ennek következtében két kapocs leszakadt a ruhaderekáról, de aztán mégiscsak kötélnek állt. Nem tagadhatja meg, úgymond, mert Molicska őt emlékezteti valakire a gyermekkorából. Molicska kíváncsi volt, és az est további folyamában addig zaklatta, amíg apránként kivallotta, hogy egy kedves állatra emlékezteti őt Molicska. Az állatra is kíváncsi volt, és megint előről kezdvén a faggatást, kisült, hogy a báró Fechtignek volt egy fekete lova valamikor, hát arra emlékezteti Molicska Vilnernét. Mire azonban megindult a táncba, mint egy nehéz gája, már akkor ott mártogatta Rozálit is Fabricius. A frisset fújta azóta a juhász, hol eleresztette, hol elfogta a táncos néját, már ha lehetett, mert az pillangó módjára akkor siklott ki útjából incselkedőn, mikor éppen át akarná fonni a karjával. Kipegtek, kopogtak a nagy csizmák. Mégse volt ügyetlen a forgatósban. Leesett a kis piros keszkenő a hófehér nyakáról, mégse volt fedetlen, mert a kioldott hajfonatok sziszegve takargatták. A piros keszkenőt összetiporták a kántor meg a rézöntő, a nagy csizmák feltörték a piskót a lábacskát, de azért nem nyafogott. Talán észre se vette volna, ha Gyurgyik uram nem csinál hamarjában gaibát. Megkívánván ő is a testmozgást, beszaladt a Bálint gyerekért a betegágyas szobába, s elhozván azt a pólyáiban, széles jókedvében elkezdett vele táncolni. A két nagyanya utána rohant, kérlelgett, hogy hagyja békén a gyereket, ne kergesse belőle ki azt a csöp lelket, De Gyurgyik már meg volt vadulva. Csak úgy rezegtette a kis magzatját. Huccu-hopp, huccu-hopp, így mulat a két Gyurgyik. A két öreg asszony belekapaszkodott, hogy elvegyék tőle, az egyik balról fogta, a másik jobbról fogta, ő pedig csak irget forgott, mint az ördög motolla, és a belekapaszkodott boszorkányok azon szerint forogtanak vele. Soha még ember ilyen parádét nem látott. Az általános jókedv szinte bugyborékolt. Kvendel is megpillantott az ablaknál egy kandi paraszt menyecskét. Az őröltetők közül szép alabástrom fogai voltak, amit bevigyorgott, és gyönyörű fekete szemei. Csipőretett kézzel riszálta magát odakünn a duda szerint. Hát nem kiszaladt érte a vén imposztor, és aprózva lejtett be vele a párok közé. Látván mintaképét duhajkodni a korponai kereskedő, miután úgyse volt kivel beszélgetnie, mert az órás, mintha otthon volna, amint hogy otthon is van a kománál, felmászott a kemence tetejére, és elszundikáltott, a kis Eszterke előtt hajlott meg, s vitte a táncba. Mindenki benne úszott a forgatagban, csak a komorna árult petrezselymet, ami szemmel láthatólag bosszantotta, s amiben tényleg nem ismerhető fel, semmi osztó igazság, mert a komorna, leszámítva kevés szeplőit, takaros formás teremtés volt. Ugyancsak minden foglalkozás nélkül ő gyelgett ott, staszigáltatott ide-oda a szűk szobában Klébe úr. Korponai kereskedő kedvet akart neki csinálni, és egyet perdítvén, pehelykönnyű táncos nőjén, kinek ropogós szoknyái harang alakra szélesedve, hűs szelet támasztottak, odaszólt. Na mi lesz, Klébe úr? Ihajla, csuhajla! Ide közénk, Klébe úr, táncosné is van még raktáron, és a komornára mutatott. Az megvetőleg biggyeztett el különben piros ajkait, melyeket váltik harabdált, mint tüzes paripa a zabláját. Klébe úr hasonlóképpen megbotránkozva utasítá rendre. Mit gondol az én állásomban ilyen helyen, hisz csak az kellene még? Ej, ugyan, mikor lőcse szenátora is táncol, az mind lehetséges, felelte Klébe ura, fejét kevélyen fölemelve. Mert akármit csinál is a szenátor, lőcseváros azért ott lesz, azon a helyen, ahol áll. De mi lenne a Moritorisból, ha alkalmazottjai megfeledkeznének arról a komoly, méltóság teljes viseletről, melyel az intézménynek tartoznak? Ez a hangos párbeszéd semmit se faragott le a Klébe úr önérzetéből és Molitoris kultuszából, de alkalmas volt eszébe juttatni a rézöntőnek az elhanyagolt komornát. Dicséretére legyen mondva, mindjárt elbocsájtotta Magdalénkát, és a komornához sietett. Itt vagyok, ragyogok, kiáltá eléje lejtve. No, én pedig nem vagyok itt, felelte a komorna durcásan, és mutató ujjának a körmét, foga közé mélyeztvén, olyan apró hófehér fogazata volt, mint a rizskása, ujjait fél ívben rántotta el onnan kifelé, ami azt jelenti az alsóbb néprétegek nyelvén, hogy majd, ha fagy, hó lesz, nagy vagyis kosarat adott neki. Menjen csak vissza a zöld szilvájához. Világos, hogy a leány sértetnek érezte magát az asztalnál észlelt bizalmasságok után, de olyan kívánatosnak tűnt fel haragjában, az arcát elborító pirosság elnyelte a szeplőit, hogy a rézöntő legény úgy szólván megtántorodott a kosártól, mint a taglóval homlokba vágott tulok keserűségében átnyalábolta a dudás lisztes zsákját, azzal kezdett topogni, forogni, akár egy táncosnéval. Illegette, villegette, hol fölemelte, hol aláeresztette, mintha mártogatná, hip-hop, hip-hop, miközben egyre puhult és finom fehér porfelhőt támasztott körös körül. Bosszantotta ez Fabricius, de részeg emberrel mit kezdjen, inkább kiállott a sorból, és a kályha körüli patkához vezette Rozálit. Ott ültek le egymás mellé. Nem fáradt még, elkérdezi Rozálitól. Én még nem, csak a lábam fáj, hisz akkor mégis elfáradt. Nem, mert a láb is más, a lélek is más. A lábamat csak a csizma törte fel, de a lelkem még áhítozná a táncot. Csak ugyan látszott rajta, hogy jól mulatott. Mutatta az a bizonyos hevület az arcon, de mégse fáradtság. Vágyasztó mámor a szemeken, de mégse álmosság. A tavasz első édességeinek a megkóstolása. Akarja, hogy még táncoljunk, kérdé Fabricius. Akarom, hogy táncoljon, felelte Rozáli, én már mondtam, hogy a lábam fáj. Azaz el akar innen távolítani? Örömet akarnék okozni Magdalénkának, ő nem táncol most. Azt hiszi, örülne neki? Hát csak úgy gondolom. Na, majd megforgatom később, ha azt a sok sületlenséget abba hagyják. Azt ugyan várhatta volna, inkább csak folytatták. A vándorórás föltápászkodott szundikálásából, és hogy ő is lendítsen valamit, rendre eloltogatta simléderes sapkájával a tatárokat, a szanaszét elhelyezett mécsesekben. Egyszeribe sötétség borult a szobára, s hangzott az ős tréfa, szabad a csók. Sikongást támadt meg hahota. Fabricius észrevette a közeli szoknya suhogásról, hogy Rozália odább húzódott, erről meggyőződni, elindít lassan a kezét a sötétben arra felé, ahol ült. Íme egyszer csak két kifeszített kezecskét talált, mely mint egy kétágú villa szegeződött egy esetleges merénylet ellen. Fabricius elkapta az egyik kezét, hirtelen belekapcsolta magáiba, bármennyire próbált azt elrántani. Hopp! Megfogtam, suttogta. Rajta kaptam, hogy mit gondolt, mit föltételezett felőlem. Azt gondolta, hogy meg fogom csókolni. Bocsáss el a kezemet, hisz eltöri. Nem láttam én még eltört lányokat. Vallja meg előbb, hogy azt gondolta, hiszen azért feszítette ki a karjait ellenembe. Hát, megvallom. Ezt megint nem érdemeltem meg, kezdé Fabricius szemrehányon. Már megint megsértettem, ugye? Ami azt illeti, hát igen, mert ugyan, ne legyen gyerek. Különös volt, ő a gyerek, figyelmezteti a szenátor urat, hogy ne legyen gyerek, és ez most a szenátor úrnak nem derogált, de jól esett. Mert szemtelennek és tiszteletlennek tartott, érvelt az ifjú. Bolondság, bolondság, amiket beszél, rázta a fejét Rozáli, és a nagy disputában ott felejtette kezét a Fabriciuséban. Hiszen ha mindent úgy firtatnánk, mi miért van, akkor inkább maga sértett meg engem. Szeretném tudni, mivel. Megmondom, de előbb várjuk meg, míg újra kigyúlnak a mécsek. A tisztelendőr és Klébe úr buzgolkodtak, ebben sikerült is nekik végre világosságot teremteni. Rozália azonban még mindig elfelejtette a kezét visszavonni. Most már megmondom. Azzal sértett meg engem, hogy nem volt szándékában engem megcsókolni. Miért nem volt szándékában? Bizonyosan azért, mert nem talált elég csinosnak. Homlokát összeráncolt, hogy mord legyen. Vérpiros ajkait elbügyeztette. Haragszom, szenátor úr. Meg vagyok sértve, szenátor úr. És olyan bűbájos grimaszra ferdítette el arcát, orrocskáját, hogy a szenátor szíve repesett az elragadtatástól. A kis mécsesek kigyúltak, és nem lobogtak többé. Olyan szabályos formában égtek, mintha kinyújtott tyúknyelvek volnának, de acára, hogy az egyik ablak, amelyiken a tojásokat dobálták, nyitva volt. A nagy megfigyelő Klébe felkiáltott. Elült a szél. Minden szem az ablak felé fordult e szóra. a Fabricius és Rozálié is. Ott künn a csillagok ragyogtak, s a csendes balzsamos levegő alig észrevehetőleg szivárgott be. Klébe úr kidugta fejét az ablakon. Sehol semmi felhő, mondá, aminek le kellett esni, az már leesett. Gyönyörű, langyos éjszaka van, mindjárt most fölbukkan a hold. Ez a válás, suttogta Fabricius lankadatlan. Rozália nem felelt, csak sóhajtott. Fabricius ebből is értett. Lássa, ez az, ami nekem fáj, amiben belenyugodni nem tudok. Most mi szétválunk, és talán soha se fogom többé látni, még hírét se hallom. Hiszen ha elfelejteném, de érzem, hogy ez se lehet. Eszembe fog jutni, de csak mint valami látomány, vagy mint egy álom, és ez szomorú. Az ember meglát egy tájékot, egy sziklát, talán csak egy fát vagy virágot, mely figyelmét megragadja, vagy egy csillagot az égen. Nem az övé, meg nem szerezheti, utol nem érheti, de legalább elteheti az emlékezetébe, tudja, hová képzelje, és már ez is megnyugtató. Mindennek van helye, és a hely révén nem látszik annyira elveszve az ember előtt, mint egyébként. Csak a repülő madárnak nincsen foglalatja, örökös idegen. Higgye meg hát, nem tolakodás vagy léha kíváncsiság, ami arra vitt, hogy kérdéseket intéztem útközben, kilétére, tartózkodási helyére nézve. Nem a maga titkához akartam férkőzni, hanem a magam titkát akartam dédelgetni. A maga titkát, motyogta Rozáli szórakozottan gépiesen, úgy van az én titkomat. Látom, csodálkozik. Akarja, hogy közöljem? Ne, ne, tiltakozott, nem akarom tudni. Elpirult a füle hegyéig. Tudta. Ó, zsarnok, zsarnok, incselkedett vele Fabricius, de ki lehetett abból érezni némi keserű ízt is. Már megint tovább megy egy fokkal. Eddig önmaga volt, csak néma. Most meg már az én szólási szabadságomat is megkorlátozza. Ami az én titkolózásomat illeti, ne gondolja szeszélynek, szomorú kényszerűség az. Ha tudná, szánakoznék, azon nem lehet segíteni. Ne gondoljon hát rám haraggal, vegye úgy, mintha búvócskát játszanánk, én elbúvok, maga pedig keres. Hát szabad keresnem? Kapott rajta mohón Fabricius. Tessék! És ha megtalálom? Rozáli elhajlítá fejét fél oldalt, mintha eltört volna a nyaknál. Hát, összenevetünk, ahogy szokás. És, kérdi Fabricius, és, ismételte még egyszer, miután nem kapott választ. És kezdett bele Rozál, ide itt megakadt. És. Jó az Isten. Tette hozzá halkan, elhalón, miközben behunta a szemeit. Egy kart érzett a vállára ereszkedni a pillanatban. Ilyetten riadt fel. Hát az öreg Klébe keze pihent a vállán. Vegye fel a ruháid, báránykám, mondá, kedveskedő. Azóta megszáradhattak, az idő pedig kitisztult. A tisztelendő úr már kiment fogadni, mi is megyünk Isten nevében, de előbb körülnézek az udvaron, ha rendben van-e minden. Fabricius, aki inkább a pokolba kívánta volna most Klébe urat, mint ide, a legérdekesebb helyen zavarta meg a beszélgetést, kedvetlenül mordult rá. Semmi köze ahhoz a kisasszonynak. Kvendel úr akkor mehet, amikor neki tetszik. Hát nem hallott, hogy megkerültek a lovai? Igenis, hallottam, szólt Klébe, félig sértődve, félig ellenben büszkén, minden szót külön hangsúlyozva. De nyilván szenátor uram nem hallotta, hogy a hámjait, szétvagdosták a lurkók és elhányták az erdőben. Igenis szoktam hallani egyet mást. Hát igaz, erről megfeledkeztem, hogy rá Fabricius, egy csöprös telkedést se érezve, hogy szelesen elhamarkodta véleményét, annyira felülkerekedett benne az öröm, hogy még ezen túl is együtt utazik Rozáliékkal. Rozália azonban már akkor szót fogadott, és kiosont Magdalénkával a ruháit fölszedni. Mégis beletelt egy óra is, vagy talán több, míg a társaságot annyira össze lehetett szedni, hogy végre elindulhattak, már éppen pirkadni kezdett keleten, s hűs hajnali szellő borzolgatta a fák szakállát, s ébrezgette az erdő milliárd lakóit. Minden nevezetesebb esemény nélkül jutottak el az első faluig, Jablonkáig. Az utasok többnyire szundikáltak, a Molitorishoz oda volt kötve a Kvendel kocsija. A Kvendel kocsijához oda volt kötve hátul a Kvendel pejkói. Olyan hosszú volt így együtt a mesterség, mint egy letánia. És olyan feltűnő volt, hogy Jablonka összes kutyái megugatták. Jablonkán azután hámot szerzett Kvendel úr, a svábi ispánjától, s most már elválhatott a társaságtól, ami sajnos nem történhetett meg egészen simán. Klébe úr tagsát követelt két szemétől. Kvendel úr azt állította, hogy sem ő nem ült a Molitorisban, sem a kisasszony ennél fogva nem tartoznak tagsával. Igen, de a kegyelmet kocsiját mégis a Molitoris húzta. Erősködött a maga igazában Klébe. Igen ám, de a Molitorisnak megvolt a hatóságilag előírt teljes számú utasa, vitatta Kvendel. Ergo nem vesztett ezzel semmit, ergo nem is nyerhet semmit. Igen, de a Molitoris utasainak gyalogolniuk kellett, amiatt, hogy kegyelmet bent pipázhasson a kocsiában, mint egy török basa. Kvendel megrezzent a török basa említése, de azért nem engedett. Nagy volt ő az ilyen apró komisságokban. Az ám, de az ódium egy aloglás miatt az én fejemre szállt, vigyorgott ők el, mert csak az kellene most, hogy én viseljem el a gyűlöletet, és a Molitoris szedje beérte a hasznot. Egy szó mint száz agyon beszélte Klébét, és nem fizetett egy árva gréslit sem. Rozálit beültette a hátulsó ülésre, ő maga megfogta a gyeplőt. Egyet cserdített az ostorral, és a kis szekérrel kocogott a kígyózó úton. A Molitoris utasai vegyes érzelmekkel bámultak a hírhet návog után. Rozáli egy kanyarodónál hátrafordult, meglengette búcsú üdvözletül a fehér keszkenőjét, azután szép csendesen eleresztette, az útporába esett. Fabricius utána szaladt, hiszen neki szólt, az fölemelte, keblére tette, már akkor a kis szekér messze járt. El is jutott minden baj nélkül Lőcsére. Azt a tervet, hogy előbb a nővéréhez viszi Rozáliát, el kellett ejteni. Hisz annyi ember látta már Rozálival, hogy fölösleges titkolni, és Rozáli is tudja, hogy őt Kvendelnek hívják, lesz hát, ami lesz. Még aznap beadta a Klöszter Matil intézetébe, s este már ott vacsorált a többi növendék közt. Az új otthon nem ígérkezett eleinte kellemesnek. Érezte, hogy ellenséges szemmel és titkon gúnyos nevetgéléssel nézegetik a többiek, s nem tudta az okot, mert ha tudta volna, nem hat rá olyan lehangolón. Ellenséges szemmel azért nézték, mert szebb volt náluknál, gunyoros nevetgéléssel meg azért, mert rosszabbul volt öltözve, mint ők, gyűrött szegényes perkáruhájában. Hanem hiszen könnyű volt rajta segíteni. Kvendel úr bőven hagyott ott pénzt, elmondván, hogy hamarosan kellett jönniük. Ládát és abban ruhát nem hozhattak magukkal bizonyos okok miatt. Kvendel úr szájához vitte jobb keze egyik ujját a hallgatást jelképezve. A lányka Otrokócsi Mihály nevű barátjáé, aki nem akarja tudatni, hol van. Erre megint a becsukott ajkát érintette ujjával magyarázatul. amit a kuruc érzelmű klöszter megérteni vélt, hogy valami rossz fát tett tűzre a politikában. És ha pénz kell, csak ő hozzá Kvendelhez forduljon a kisasszony, és lássa el, minden szükségesekkel úri módon vigyázzon rá, mint a tulajdon lányára, már ha volna neki. Elég baj egyéb iránt, hogy nincsen, sajnálkozott Kvendel úr. Isten ments attól, szabadkozott pirulva az öreg kisasszony. Egy szóval viselje gondját szeretettel, mert az apja tehetős ember nagyúr, kinek keze messze ér, ha szabadon mozoghat. Klöszter kisasszony mindent szeretett tudni, de ha már nem tudhatott mindent, sejteni szeretett mindent. A sejtés kedvéért szívesen elejtette azt is, amit tudott, elejtette vagy el nem hitte. A sejtés volt az ő legkedvesebb csemegéje, a tudás csak kielégítette, de a sejtés izgatta, töprengett rajta, rágta, mint a kutya, a csontos mindent leevett róla, hogy még egy hangya se talált volna azon semmit. Klöszter kisasszony tehát hozzájutott a sejtési csemegéjéhez, és különös kegyébe fogadta Rozáliát, mint akinek 50 fehér báránya van. És véletlenül egy tarka vetődvény közéjük, azon túl csak ez az egy érdekli, a többi 50 az csak függelék. Tekintetbe vétetvén a Kvendel úr utasításai, a szegény kis Rozáli mindjárt másnap reggel kezelésbe vétetik. Egymásnak adják az ajtókilincset a különböző boltosok, kelmékkel, vásznakkal, csipkékkel, szalagokkal. Tanulmányos varrónők sürögnek, forognak. Egyik a Rozáli derekát méri. Másik papírokat fogdal szét, meg összevar, hogy majd azok szerint szabja a kelméket. Ez lesz a vízt, ez lesz a brisztel, ebből készül a janker, a mabbula jöbgen. Libagágogáshoz hasonló zsivallyal határozzák el, mivel legyen díszítve a szoknya meg a kötényke. Valóságos fölfordulás van a házban. Maga Klöszter kisasszony a cugehőrben válogat, milyen gomb legyen ide, milyen pertl oda, milyen görtel a derékra. Rozáli körül forgott minden. A növendékek bekukkantottak a belső szobákba, a Rozáliból divatos kisasszonyt faragnak, és most már barátságosabban mosolyogtak rá. Szépen van nőve, mondogatta Klöszter kisasszony. Hálás foglalatosság őrá varni, csak igyekezzenek édeseim, hogy minden jó legyen, és minden szép legyen. Ne segítsenek az Istennek a világért se, nem szükséges, csak arra vigyázzanak, hogy minden érvényesüljön abból, amit adott. Ez a regula a Klöszter intézetben. Rozáli a mennyországban képzelte magát. Ugrált, örült, úgy megszokta az új otthont egy pár óra alatt, mintha örökké itt élt volna. Hiszen még gyerek volt, és ez a sok csecsebecse mind az övé lesz. Puha tekintetével simogatta a szöveteket, a csipkéket. És csak egyszer sóhajtott fel, hogy miért nem tudtak már tegnap előtt ruhák lenni. Klöszter kisasszony azon felül négyszer is megkérdezte, meg vagy elégedve, nem óhajtasz-e még valamit? Rozáli váltig azt mondta, boldog vagyok, kezét csókolom, minden nagyon szép. Ennyi szeretettől azonban később felbátorodott, és egy ehhez hasonló kérdése azt felelte, bárcsak ne felelte volna, a színekkel nem vagyok kibékülve, nénike. Azt mondják, hogy nekem a kék szín illik, holott az nincs, hiszen ezek csupa fekete ruhák lesznek, pedig nem halt meg senki. Úgy látszik, Darvasné halálát végleg eltitkolták. Persze, persze, jegyezte meg Klöszter kisasszony vállatvonva, de mit ér, ha más kimenő ruha lőcsén tilos? Ha az ember ruhát akarna változtatni, várost kellene változtatnia. Körülvették a lány barátnék, mert már voltak, hamar barátkoznak össze fiatal teremtések, Minden új lány új titok nekik, s vágynak a titkok után. Ezek aztán felvilágosították. Látod, mi is feketében járunk, pedig szintén nem halt meg senkink. De megfordítva, úgy látszik, meg kell halnia valakinek, hogy a gyászruhát levethessük. Ez különös, szólt Rozália elgondolkodva. Kinek kellene meghalnia? Egy Görgei Pál nevű úrnak, aki meglőtte a lőcsei bírót. A város rettenetesen haragszik rá, és megparancsolt, hogy addig gyászban járjon minden lélek, míg bosszút nem állnak rajta. Bárcsak már vinnél az ördög, hogy ne szenvednénk mindnyájan. Neked még hagyján, te szőke vagy, neked illik a gyászos. De mit mondjak én, aki barna létemre? Valóságosan elenyészem a ruháimban, mint a légy a mágban, de mi bajod, mintha könnyeznél? Valami a szemembe esett, rebegte halkan. Önkéntelenül a zsebkendője után nyúl, de nem volt ott. Most jutott eszébe, hogy elejtette tegnap az úton, a jablonkai elindulásnál. Megsemmisülve esett össze egy karszékbe. Tudta bár, hogy apját itt üldözik, de mégis meghaladta erejét ezt így végighallgatni. Szíve összeszorult, tagjai megsibbadtak. Érezte, hogy nem tud mozdulni. Ó, Istenem, gondolta magában. Csak itt volnának Katerina néni balzsam csöpjei, melyekből bevet, ha elbágyat, vagy valamilyen fájt. Pillanatban az egyik szobalány lépett be egy összehajtogatott kendővel. Fabricius úr küldi Otrokócsi kisasszonynak az elvesztett kendőjét, melyet az úton talál. Ruganyosan felugrott a székről, minden eréből friss vér tódult a szívére, s hajtotta sebesen. Igen, igen, ez az én kendőm, szólt rekedten, s mohon kapott utána. Kihozta? Egy hajdú. Köszönöm, jól van. Nagy lelkes szemei nyitva maradtak az álmélkodást. Megtalált. Rám talált. A Szűz Mária küldte utána. S vidámon dudorászva tánclépésben futott végig a nagy szobán, ki az erkélyre, hol alul lyukas faedényekben rózsák nyíltak. Olyan a téma, hogy éppen csak ővelük lehet azt megbeszélni. A rózsák hiszen megértik, hogy milyen csoda történt. Pedig dehogy volt az csoda. Klöszter kisasszony majd minden nap ellátogatott özvegy Fabricius néhoz, ki innen a harmadik házban lakott. Régi barátnék voltak, szerettek beszélgetni a napi események felől. Klöszter kisasszony tegnap is ott volt, és elmesélt, hogy Gwendolapo új növendéket hozott. Az anyjától könnyen megtudhatta a gyermek szenátor, s persze sietett a kendő elküldéssel jelenteni, hogy a búvócska fel van fedezve, és most már következik az összenevetés.